Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán pedig Ráti Józsi.
Sziasztok!
Kibeszéljük a 17., ami idén már ugye nem az utolsó, hanem az utolsó előtti forduló. Hát kivételesen nem az összes mérkőzését, mert a nagyon érdekteleneket most kivettük, hogy ne beszéljünk 15 meccsről egy adáson belül, úgyhogy nem lesz szó a Jaguars Patriotsról, nem lesz szó a Giants Bearsről, nem lesz szó a Lions Seahawksról és a Vikings Packersről, mert vagy teljesen tét nélkül volt, vagy túl nagy kiütés lett belőle, úgyhogy sok érdekeset és nagy következtetéseket nem tudnánk szerintem levonni belőlük, úgyhogy a többi mérkőzésre fogunk beszélni, és hát sok minden történt ezt a hétvégén. Kezdjük is a legnagyobb mérkőzésre, ami volt itt tegnap. Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals 31-34. Hát ez valami hihetetlenül jó meccs volt, látványos, fordulatos, meccsvégi izgalmak, érdekes döntések, neki mész-e, hagysz időt Mahomesnak, minden volt itt ezen a meccsen, úgyhogy ha ilyen lesz a playoff, akkor nagyon várom.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni, tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Az offenzek parádéztak, de azért a védelmek is oda tették magukat, és tényleg ami a meccs végén történt, az arról nagyon-nagyon sokat lehetne vitatkozni, és minden oldalról állást foglalni, hogy most neki kellett menni negyedik és gólnak, úgyhogy egyenlő volt az állás.
Szerintem erről beszéljünk majd a végén egy kicsit.
Jó, oké, okay, akkor...
És akkor beszéljünk arról, hogy mi történt itt a Bengalszal az utóbbi két hétben?
Hát, erre nehéz egy egyszerű megoldást, vagy egyszerű választ adni, mivel hogy nem mondanám, hogy olyan sok minden változott. Szerintem nagyjából ugyanaz hozzák, mint eddig, csak most tényleg minden sikerül, mert eddig is megvolt ez a Burrow Chase kapcsolat, de hát arra azért az ember nem számít, hogy minden meccsen 400 yardot passzol, ami egyébként nem is evilági, tehát azért ez a legnagyobb irányítók esetében se történik meg az, hogy egy 500 yardos meccs után passzolnak egy 400 yardosat, nincsen eladott labdájuk, 4 meg 5 TD-ket passzolnak, nem tudom mennyi volt a Ravens-en, lehet, hogy csak 3, de akkor 8 meccs, meg kb. 1000 yard két meccs alatt, tehát ez valamilyen brutális teljesítmény, ami nyilván nem fenntartható, tehát nem hiszem, hogy a Bengals majd a rájátszásban is így fog hasítani. De most valahogyan nagyon összeállt, elkapták a fonalat, szerintem teljesen megérdemelten nyerték meg egyrészt a mérkőzést is, másrészt meg a csoportot is, tényleg nagyon jól látni ezt a támadósort, ami szerintem kifejezetten kiegyensúlyozott is, mert még a futójáték is működik. Az meg, ami Burrow-t illeti, az tényleg nagyon nehéz már azzal vitatkozni, hogy berobbant a legmagasabb kalapba, vagy legalábbis nagyon közel van ahhoz, hogy tényleg így az elittel említsük a nevét egy szinten. Ami pedig Jamar Chase-t illeti, hát arra tényleg nincsenek szavak. Tehát nem csak az, hogy volt egy csomó elkapás, és most lett 260 yardja, mert okay, most néha előfordul az ilyen, de maguk azok az elkapások, azok olyanok voltak, hogy szinte lehetetlenek kategóriába tartoztak. Tehát amikor volt egy 72 yardos TD, jól emlékszem, amikor kb. 5 védő volt körülötte, és így tudott elszaladni közöttük, és beszaladni a célterületre. Tehát az, amit mutatott, az tényleg egy ilyen all-pro elite kategória. Óriási választás volt ő, annak ellenére, hogy azért lehetett erre számítani, de ez tényleg egy ilyen félelmetes dolog.
Igen, visszanézve, bocsánat, hogy beszólok, hogy visszanézve elég viccesek a Chase vs. Sewell viták, hogy ha nincs támadófal, akkor minek húzott Chase-t, mert úgyse tudják eldobni a labdát. Hát igen, majdnem bejöttek ezek a jóslatok.
Hát igen, meg ugye az előszezonbani pánik, hogy úristen, nem kapja el túl kicsi a labda neki, vagy túl nagy a labda neki, nem ehhez szokott. Hát ahhoz képest elég durván nyomja, ha jól tudom, most neki van a második legtöbb yardja a Cooper Cup után, úgyhogy tényleg le a kalappal előtte, és abszolút egy olyan célpont, amit a legjobb kornerek is csak nagyon-nagyon nehezen fognak tudni levédekezni, hogy ez a forma mennyire lesz fenntartható, meg hogy Burrow-nak a térde az tényleg jól van-e, nem csak pedig úgy mondja, az egy más kérdés, de az, amit offense szinten művel most a Bengals, az liga elit, és tényleg öröm nézi, tehát nagyon-nagyon régen volt, nem is említem, még valamikor Palmer idejében volt olyan, hogy az ember szívesen ült le egy Bengals meccset megnézni, mert volt valami váratlan, amikor ez a Palmer-Ocsoszinkó féle offenz, és most az egyik legizgalmasabb, legszórakoztatóbb csapat lett a Bengals, és nem nagyon hittem, hogy ez akár Burrow-val, akár Chase-zel, akár bárkivel ez. Megérem ezt a napot, hogy újra öröm lesz Bengals meccset nézni.
Igen, és tehát, hogy kérdeztem, hogy miért volt ez az utóbbi két hétben. Egyrészt, hogy a Ravens volt az ellenfél, meg hát, hogy a Chiefs-nek végül is egyébként egész jó volt a VR-ek elleni védekezése idején, tehát ők alapvetően beterelték mindig a targeteket középre, és a szélen nem engedtek yardokat, pedig azért nem a legjobb cornerback sorról van szó, ezért nem tudtam, hogy mit várjak itt ettől a matchuptól. És hát nyilván a Bengals ezt alaposan megcáfolta ezt a tézist, vagy nem is tudom, hogy a Chiefs ellen nehéz haladni a szélen, vagy ugye a számokon kívül, tehát a számok és az oldalvonal között. Hát tényleg ez elképesztő volt. Azt nem értem, hogy mondjuk 3. és 27-re Spagnuolo miért hív be egy blitzet, hogy egy az egyben legyen a szélen Chase, tehát az mondjuk egy eléggé megkérdőjelezhető döntés, de hát igen, tehát ahogy mondtad, ugye volt egy TD-je Chase-nek, amikor sok mindent nem kellett csinálnia, mert elrontotta a szőrenzen azt hiszem a játékot, és a kezébe varázsolta a labdát Burrow, és akkor csak be kellett gyalogolni a célterületre, de azon kívül tényleg volt ugye az a 5 ember körül vette, és végigfutott, 3 olyan elképesztő elkapás volt legalább, amikor simán felugrott a védő fölé, és leszette a labdát. Ugye Burrow viccesedett is, hogy van az a mém, hogy fuck it, Jamar down there somewhere, és ezt most eléggé kijátszották, ezt a kártyát, ez a meccset, tényleg elképesztő volt.
Egy pillanat csak, amúgy ezt a 3. és 27-re mondta, amúgy is, csak tényleg, hogy az egy olyan dobás volt, és egy olyan elkapás, és egy olyan minden, amit nem hiszem, hogy nem tudom én, 10-ből még egyszer sikerült volna, tehát az, amit Chase csinált, az
hát
tényleg...
szerintem azért azt, hogy párszor megcsinálják 10-ből, szerintem.
Hát én szerintem az nagyon nagy dolog volt, és oké, persze, nem kellett volna blitzet hívni, de ez a meccs ez olyan volt, hogy szinte bármit csináltak, az valami csodálatos volt, és ez abszolút tehetetlen volt ez ellen a Chiefs-nek a szekönderje, védelme, mindene.
Még a Bengals maradva, mit gondolsz a Burrow MVP kampányról? Én ilyen bizonytalan vagyok, hogy végül is igen, tehát hogy nem gondolom, hogy rosszabb lett volna a Rodgersnél mondjuk, vagy Bradynél összességében a szezonban, és így elbizonytalanodtam az eddigi, nem tudom, Rodgers MVP címben, amit mondjuk gondoltam még az utóbbi egy-két hétben, mert azért most itt egy olyan hajrát nyomott Burrow, hogy megkérdőjelezem én is az eddigi álláspontomat.
Hát én eleve, hogyha MVP címet kellene, valószínűleg amúgy Rodgers fogja megnyerni, de hogyha én csak azért adtam volna neki, hogyha mondjuk két héttel ezelőtt megkérdezzék, még igazából nem volt egy kiemelkedő irányító sem, és ő hibázta a legkevesebbet. Nem mondom, hogy amúgy olyan hű, de jól játszott, hogy annyira lehengerlő ez a Packers offense is akár, tehát azért rengeteg ellenéret is fel lehetne hozni Rodgers ellen, de na hát na most megdobta maga TD-t, kevés interceptionje volt, most végül is oda lehet neki adni, de szerintem, ha mondjuk a nettó játékot nézzük, vagy a hozzáadott értéket, meg azt, hogy milyen a csapat körülötte, milyen az edzőgárda, mit vártunk ettől, mondjuk a Packers-től mit vártunk a szezon elején, hát nagyjából ez, hogy ott lesznek a legjobbak között, meg mit vártunk a Bengals-tól, azt, hogy mondjuk Taylor-t kivágják, és akkor lesz egy negatív mérlegük, Szerintem, hogyha az előzetes várakozásokat, meg az elvártakat, meg az extra hozzáadott teljesítményt nézzük, az elvártakhoz képest természetesen, akkor szerintem egyértelmű, hogy én inkább adnám Burrownak, vagy akár Herbertnek, hogyha ha most bejutnak, nyilván nem jutnak be, akkor utána nehéz, de az, amit csináltak ebben a csoportban, ahol három esélyesebb csapatot is gondoltunk legalább, tehát hogy...
Sokkal többet nem lehet a csoporton belül.
Jó, oké, nyilván csak úgy értettem, hogy ott egyértelműen igen. Sokan arra számítottak, hogy három csapat is bejut a rájátszásba, tehát nyilván a Ravens, a Steelers meg a Browns, mindegyiket jobbnak gondoltuk, és oké, kellett a Big Bennek a nagyon rossz formája, meg az, hogy a Ravens már gyakorlatilag csak a gyakorló csapatosokkal álljon ki, tehát ez egy nyilván sok tényezős dolog, meg Baker Mayfieldnek a sérülése, de azért mégiscsak megnyerte a csoportot, abszolút underdogként, ezek után én abszolút azt mondanám, hogy megérdemelni, tehát nem sajnálnám tőle. Nyilván lehetne érveket mondani ellene is, meg Rodgers mellett is, de hogyha a várakozásokhoz nézzük, hogy ki teljesítette túl azokat, meg kinek a még eredménye nagyobb, azért, hogyha megnézzük a Packersnek a csoportját, azért egy csoportgyőzelem, meg Aaron Rodgers-tól egy ilyen 35 TD-s, 4 interception-ös szezon, azért az nem egy olyan nagy cucc, máskor is csinált már ilyet. Persze erre mondhatnánk azt, hogy hát igen, na most, hogyha neki ez a standard, akkor most nehogy már 60 TD-t kelljen dobnia mindig, hogyha valami címet akar kapni. De én azt mondom, hogy Burrow szerintem sokkal többet tett hozzá, vagy sokkal többet tett ahhoz, hogy megkapja ezt a címet, mert nem vártuk ezt. És ő nagyon is kellett ahhoz, hogy a Bengals itt tartson, meg ez a Bengals offense itt tartson. Úgyhogy szerintem, ha ő kapná meg valamilyen csoda folytán, akkor szerintem egyetlen egy Packer szurkoló vagy Rodgers szurkoló se húzhatná a száját, hogy érdemtelen.
Igen, ennek ugye a 14 interception, ami rosszul mutat a neve mellett, hogyha ilyet nézünk. Egyébként ugye felmerülhet ezek Taylor is, mint évedzője, mert hogy az elvárásokhoz képest a Bengals hozta a legtöbbet, de én úgy gondolom, hogy azért Taylor a szezon nagyobb részében inkább visszafogta ezt a támadósort a nagyon erős futásorientáltságával, vagy az hát nagyon erős az túlzás, hogy az erős futásorientáltságával. És én ezt úgy gondolom, hogy ezt az offense azért inkább Burrow irányítja. Nyilván nem akarom Taylor érdemeit elvenni, mert vannak, de szóval mondjuk az ilyen edzője díjban én nem látom azt a hozzáadott értékét, ami miatt oda kéne venni, pedig ugye az sokszor ilyen edzők kapják, akik egy rossznak várt csapatból, vagy rosszabbnak várt csapatból kihoznak egy elég jó teljesítményt.
Hát mondjuk, hogyha ez már is szóba került, mondjuk én ezért nem adnám Matt LaFleurnak, mert most 2013-3-as szezon után egy újabb, most erre nem mond, pláne egy Rodgers-el, ezért gondolom
azt. Erre sincsenek jó jelöltek szerintem.
Itt hát na, mondjuk igazán. Én Belicseket annak mondanám, mert azért, meg pláne, hogy nem is fogunk a Patriotsról beszélni, úgyhogy szerintem ennyit meg lehet neki adni, hogy azért egy újoncsal, nem egy olyan hű, de jó kerettel azért csak ott van.
De jó, csak az offense-t
adnám. Taylornak én sem adnám, mert azért neki nagyon sok rossz, akár csak meccsközbeni döntése, meg húzása volt. Ez szerintem inkább Burrow, én egyet értek veled, de ezt inkább Burrow viszi a hátán ezt a csapatot, az ő mentalitása, meg az ő meglátásai, meg nyilván dobásai. Tehát itt ő teszi ezt az extrát hozzá, nem a rendszer, meg nem a környezet.
Beszéljünk a Chiefsről is, mert náluk is van miről. Ugye az első fél időben nagyon jók voltak, 4 TD-t is vittek, utána a második fél időben viszont azért eléggé megálltak, sőt, nagyon megálltak. Mi történt itt szerinted? Mert annyira nem jöttem rá ennek a miértjére. Oké, megsérült Lucas Niang is, mint csere left tackle, és akkor már harmadik számonok kellett játszani, de azért ez nem teljesen indokolja ezt a lenullázódást a második fél időben.
Nem, ez tényleg meglepő volt. A 28 pontot tettek fel az első fél időben, és 3-at a másodikban, és hogy te is mondod, nem igazán lehet megmondani, hogy mi történt, mert nagyobb nyomás nem lett Mahomeson, nem javult fel a Bengalsnak a védelme, sőt, még a támadósor se volt annyira hűde parádés, hogy akkor csak 25 perces drive-okat vezettek, tehát igazából a Chiefsnek szerintem bőven volt lehetősége arra, hogy ismét pontokat tegyen fel a táblára, de ehhez képest csak egyetlen egy évkézláb drive-juk volt, az is a negyedik negyedben. Nem igazán tudom. Szerintem még a play calling sem volt rossz, mert ott voltak a játékok, ott voltak az üres emberek, de valahogy mindig a kulcs szituációban így jöttek a szerintem ki nem kényszerített hibát. Tehát ez gyakorlatilag nekem erre a Vikings jutott, miközben néztem a meccset az eszembe, hogy haladgatnak, jöttek a yardok, stb. De mikor mindig jött egy, nem tudom, egy harmadik, és akár rövid, vagy hosszabb, amikor úgy benne volt, hogy megcsinálják, de valahogyan nem. Egy elejtett labda, egy összeomló zseb, egy nem tudom én, valami így mindig közbe jött. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy most feljavult a Bengalsnak a védelme, nagyobb lett Mahomeson a nyomás, változtattak a coverage-ükön, és akkor hirtelen elmaradtak üres elkapók, meg ott voltak, csak valahogyan azok a játékok, amik sikerültek az elsőben, most így nem. Hogy lehet, hogy egyszerűen leültek a fél időre, és úgy gondolták, hogy nem is tudom, mennyi volt az állás, így 28-17-nél már akkor ez a zsebükben van. Tehát ez tűnik a legnagyobb, vagy a legjobb megoldásnak szerintem, hogy elhitték, hogy már megvan ez a meccs, meg sima lesz, aztán már a végén nem tudtak felpörögni, és jöttek, aki nem kényszerített egyéni hibák.
Érdekes, hogy ennek ellenére, hogy csak 3 pontot szereztek a második fél időben, nem éreztem azt, hogy rosszá ízzel jöttem el a meccsből a Chiefs oldalát nézve. Tehát, hogy szerintem még mindig inkább pozitív volt ez a meccs a Chiefsnek, mint sem negatív, ami furán hangzik, meg kikaptak a Bengalstól, meg tényleg a második fél időben 3 pont, az semmi. De ettől függetlenül én valahogy nem éreztem azt, hogy most ez rossz ez a Chiefs, vagy nem lett rosszabb képem róluk, mert tényleg, és sőt, még lehet, hogy jobb is lett, mert az offense most elég jól haladt azért egy nagy időtávon keresztül, a cover 2-es védekezés ellen is tök jól működtek, és mentek a passzok, nagy passzok is voltak most Mahomes-tól, amit azért hiányoltunk idején, tehát, hogy furcsa módon inkább csak megerősített abban ez a meccs, hogy jó ez a Chiefs, pedig ott vannak azok a tények, amik nem kéne ennek az érzésnek lennie feltétlenül bennem.
Hát de amúgy tényleg a Chiefs szerintem tök jól mutatott, tehát ez egy rájátszás meccsnek simán elment volna, és lehet, hogy 10-ből 6 meccset amúgy ők nyernek meg, vagy 7-et, csak most ez pont így alakul. Olyan szempontból viszont mindenképpen sajnálhatják, hogy így nagyon-nagyon jó pozícióba hozták a Titans-t, amelyik ugye valószínűleg nem is tudom, talán a Jaguars-szal játszanak, vagy a Texans-szal.
De Texans-szal kikaptak már, úgyhogy...
Hát igen, az is egy nagy csoda volt. Most kétszer szerintem ez nem fog megtörténni, de nekik tényleg elég egy győzelem ahhoz, hogy meglegyen az első hetes pihenő, és azért az egy elég komoly dolog, és a Chiefs-nek persze oké, nehezebb volt a sorsolása, meg nehezebb is a sorsolása, de szerintem ők engedték ki a kezükből. És azért nyilván, hogyha van egy pihenőheted, akkor az első körben már biztos nem esel ki, tehát átani azért nem árt is. Emiatt azért lehet keserűbb szájíze a Chiefs szurkolóknak, meg hát a Chiefs stábtagnak.
Igen, főleg, hogy Andy Reid bye week-ről tudjuk, hogy milyen jó a mérlege Titansnek. Lehet, hogy visszatér Henry, és így plusz egy hetet pihenhet, tehát azért az is egy... Tehát ez, igen, tehát ez most nekik ez nagy veszteség, az biztos. Beszéljünk itt a meccs végéről. Ugye a Bengals eljutott a, nem tudom, öt jardosig belőle eljutott, és volt még 2 perc valahogy ez a szituáció. És hogy egyrészt mi ilyenkor a terved, mint Bengals, hogy égeted az órát, hogy ne legyen Mahomesnak ideje, és field goalra mész, égeted az órát, de touchdown-t akarsz szerezni, és akkor lavírozol itt a kettő között, hogy óraégetés is, és touchdown is legyen belőle, majd meglátjuk, mi lesz, vagy nagyon rámész a touchdownra, hogy balmoztak végig kell menni az egész pályán. A másik, hogy a Chiefs helyébe beengeded-e a Bengalst, hogy utána vissza tudjál támadni. Te hogy állsz ez a két oldalhoz?
Hát egy hagyományos, normális mérkőzésen, egy Chiefs mérkőzésen, akkor azt mondom, hogy beengedem őket, mert szerintem Mahomes-szal végig tudtam volna menni. Tehát így, amikor a végén már 50 másodperc maradt az órából, meg nagyon látszott, hogy ők nem igazán akarnak, vagy oké, hozták ezeket a kubi sneakeket, de nem igazán láttam a defense-ben azt, hogy saját erőből ezt így ki tudja a védekezni. Így én azt mondtam volna, hogy menjenek be, hogy sikerüljön, és akkor megyünk rá a hosszabbításra, és onnan már akkor fej-fej mellett vagy mit tudom én, 50-50 az esélye, hogy akkor beúzzuk, vagy nem. Viszont a meccset nézve szerintem jól döntöttek, mert az offense valaminek nagyon nem akart működni a második félidőben, és nem voltam egyáltalán biztos abban, hogy akárcsak mezőingó távolságig elmennek. Azt tudom, hogy végigmennek a pályán, az meg abszolút nem éreztem a második fél idei Chiefsből, úgyhogy szerintem az tök jó volt, hogy ők megpróbálták ezt kivédekezni.
És majdnem sikerült is, tehát hogy tök közel voltak hozzá, mert...
Igen, egy büntetésen múlott, igen, hogy igaz, igen, a saját egyjardosukról jöttek volna, de meg időkérés nélkül is.
De egyenlőről, tehát onnan meg...
De egyenlőről, igen, tehát azért az úgy majdnem összejött. Úgyhogy szerintem a Chiefs az meccs aktuális képét tekintve jól döntött, így taktikai szempontból. A Bengals részéről viszont én ezt nagyon-nagyon optimistának gondoltam. Én 58 másodperccel a meccs vége előtt a Chiefs egyjardosánál elrúgtam volna a labdát, és akkor bíztam volna abban, hogy oké, persze, nyilván egy Mahomes ellen azért mindig túlságosan optimista dolog abban bízni, hogy át úgysem megy át. Tehát értem azt, hogy ők ezt mindenképpen el akarták dönteni, de szerintem úgy tudom, hogy az analitika is azt mondta, hogy ebben az esetben valamivel nagyobb esélye lett volna a csapatnak a győzelemre akkor, hogyha ha berúgja azt a mezőny volt, mint hogyha a TD-t szerez, jól emlékszem, vagy valami ilyesmi volt, vagy mi 75-75% volt az esélye, vagy valami nagy... Nem. Hát, ott egy csomó grafikon volt, már itt mindenki kiszámolta magát.
Igen, csak már, most már azt meg nem mondom, melyik volt, de mindjárt lehet megkeresem, amíg befejezd a mondandót.
De a lényeg az, hogy én ott a Bengals helyébe nekimentem volna, és a Chiefs helyében jól döntött, hogy megpróbálták kivédekezni. Aztán meg baromi nagy szerencséje lett a Bengalsnak, hogy volt egy holding büntetés, és akkor megint jöttek a Ventomin a féljardosról, és akkor már csak tényleg elég volt térdelni és berúgni. De ez egy nagyon kockázatos döntés volt, és szerintem ez már a túl nagy kockázat. Tehát 31-31-es állásnál, úgyhogy az ellenfélnek már nincsen se időkérése, nem is megy neki, minimum nem tudom, 80 yardot vagy 75 yardot kellene majd mennie, az szerintem egy, hát nem is azt mondom, hogy no-brainer döntés volt, hogy akkor mindenképpen rúgjanak, de szerintem a legtöbb főedző itt a rúgás mellett döntött volna, és ugye tegyük hozzá, hogy a végén meg is sérült még Burrow, tehát a térdét vállalta. Igaz, állítólag nem olyan komoly.
Nincs baj, de szerintem. Hogy... Szerintem semmi baj nincs. Amúgy megnéztem közben, hogy igen, hát a Ben Baldwinnak ez a nyílt forráskódú modellje, vagy van egy ilyen robot, ami nyomja ki mindig a döntésekről a valószínűségeket, azt mondja, hogy a rúgás volt a jobb, lett volna jobb döntés, vagy azzal lett volna egy nagyobb valószínűség a sikernek. Most bejött a Bengalsnak ez is.
Hát na, de azért tegyük hozzá, hogy a játék nem sikerült, nagyon nem sikerült, és kellett egy büntetés hozzá, amit...
Egyébként sikerült, mert hogyha egyik zászló sincsen, akkor beért volna Mixon, tehát akkor TD lett volna, úgy láttam a lassításokból. Nyilván a büntetések ugye elvették az egészet.
Jó, de az ugye az volt az első büntetés, utána megismételhette a Bengals. Utána volt még egy játék, ami ugye azt hiszem egy illegal use of hands on the face, vagy valami ilyesmi
valami
volt.
Igen.
Ami oké, tényleg, ami belehet, mert tényleg ott volt egy kis isakránt cigálás, tehát az egy tök jogos szabálytalanság volt, de az a játék nem amiatt nem sikerült, tehát ott az zseb összeomlott, fel kellett dobnia, aztán nem...
Ja,
az egy elrontott játék volt, és szerencse, hogy volt egy ilyen büntetés. És nekem ez, én tényleg én nagyon szeretem azt, hogyha valaki tökös, meg bevállalja, de én ezt indokolatlan null agresszív játékhívásnak gondoltam, és szerintem nagyon rossz, mentálisan nagyon rosszul jött volna ki a Bengals abból, hogyha nem sikerül, és akkor a Chiefs szerez egy mezőnyt volt, és akkor ezzel buknak. Így persze oké, nyilván extra az öröm, de szerintem most a Bengalsnál ezt nem jól menedzselték le. Szerencséjük volt, azt nem tagadom, de azért máskor szerintem van az, amikor egy kicsit többet kéne gondolkodni, és akkor azt mondani, hogy jó, menjünk a biztosra.
Haladjunk tovább, mert kicsit hosszú volt ez az egy mérkőzés, úgyhogy majd talán megpörgetjük a többit, talán nem. New York Jets, Tampa Bay Buccaneers 24-28, hát ez volt az a meccs, ami nem gondoltam volna, hogy erről beszélni fogunk az adásban, tehát azt hittem olyan lesz, mint a Jaguars Patriots, hogy Oké, 50-10, és akkor szevasztok. Ehhez képest a Jets elég jó volt, de előbb kezdjük azzal, hogy Antonio Brown hát felmondott, kirúgták, ki tudja, mi történt ott pontosan. Ugye a lényeg az volt, hogy most a legújabb információk szerint Antonio Brown úgy érezte, hogy ő még sérült, az edzői stáb azt mondta, hogy már nem, és ugye meccsen lejátszott is, most nem tudom, ott belesérült-e még valamikor, vagy mi történt. Vissza akarták küldeni a pályára, Antonio Brown azt mondta, hogy ő nem megy vissza a pályára, és akkor mondták, hogy lehet hazamenni, úgyhogy ő levet között kidobta a mezit a közönségnek, aztán leugrált félmeztelenül a pályáról, és aztán meg hazament, kiadta az új repszámát. Szóval érdekes sztori volt minden esetre, vagy nagyon abszurd, bizarr, bárhogy is akarjuk nevezni. Mit gondoltál, amikor ezt így megláttad?
Hát nem igazán tudtam, hogy ez így mi történt. Elsőre azt hittem úgy, hogy megsérült konkrétan, és emiatt ilyen morcos, és akkor kivágott minden csalódottságában, hogy ő most nem akart volna játszani. Aztán amikor elkezdte magát ünnepeltetni, ugye először nem ezeket a képeket láttuk, először azt láttuk, hogy elkezdett vetkőzni. És amikor utána meg ünnepeltetni kezdte magát az endzone-ban, félpucéron, akkor már azért ott érezni lehetett, hogy valami nem teljesen tiszta nála. Eléggé megfoghatatlan dolog ez, hogy most a mentális problémáihoz mennyi köze van, az valószínűleg egy nagyon fontos kérdés, vagy nagyon jó kérdés. Valószínűleg azzal lehet megmagyarázni ezt az egész helyzetet. De ilyet szerintem nem nagyon láttunk a futballpályán, és...
Hát ez nagyjából az hasonlítható, amikor Vontae Davis visszavonult fél időben a Bills-ben.
Hát oké, de ő se így csinálta.
Tehát hát nem így csinálta, de az a legközelebbi eset, amihez hasonlíthatjuk ezt szerintem.
Hát jó, oké, hát na most elfáradt, rendben, oké, de ez egy hisztiroham volt gyakorlatilag, amit nem is igazán... Erre nehéz mit mondani, ehhez szerintem valami szakorvosi végzettség kell, hogy ezt így érdemben kommentálni tudjuk. Hát láttuk azt, hogy valaki gyakorlatilag megőrül a pályán, vagy a pálya szélén igazából, mert Mike Evans még próbálta nyugtatni, hogy jó van, minden oké, okay, gyere, csináljuk, de Antonio Brownnál nagyon elszakadt valami, úgyhogy szerintem ezzel ő gyakorlatilag be is fejezte az NFL nevezetű dolgot.
Ez valószínű, igen. Elég sok esélyt kapott már.
Igen, úgyhogy sok sikert a rap karrierhez, de a pályán nem látjuk. Ami egyébként a Bucks szempontjából annyira nem jó, mert egyébként voltak neki elkapásai, meg szerintem tök jól, hát legalábbis jól játszott, úgy fontos ennek a támadó sornak, és
hát, így azért eléggé... Hát volt most itt, így, hogy Godwin is kiesett itt.
Igen, úgyhogy ez egy elég nagy veszteség a csapatnak, de hát nyilván azért... hogy a volt fizika tanárom mondta, a lófasznak is van vége, tehát azért van, amit már nem lehet tolerálni még egy Antonio Brownnak sem.
Igen, sokan védik egyébként a kommentek között, hogy inkább Arians itt a fő gonosz, meg nem tudom, hát lehet ebben is egyébként valami, tehát ez oké, okay. De szerintem Antonio Brown már tett annyit, hogy ne adjuk meg neki az ártatlanság vélelmét, úgyhogy... Nem tudok feltétlenül szimpatizálni vele, még akkor sem teljesen, hogyha tényleg az volt, hogy azt mondta, hogy rohadtul fáj a lábban, és nem tudok játszani, és mondták, hogy akkor is megy vissza. Ezt így nem tudom annyira elképzelni, hogy így történt, de ha ez történt, akkor egy kicsit érthetőbb a dolog, de szerintem inkább az volt, hogy tudna játszani, de annyira, azt értem, hogy kicsit fáj a lába, sokaknak fáj a lába, de ebben biztos vagyok. De ebben nyilván nem tudok igazat tenni, mert nem tudjuk, hogy volt a lába pontosan, vagy a bokája, vagy rásérült, vagy mi történt, de hát azért ugye a meccsen elég sok mindent csinált, előtte volt jó pár elkapása, jó pár yardért. Ugye volt ez a bónuszos sztori, ami feljött, nem tudom honnan terjedt el ennyire, hogy a bónuszok miatt ültették le Brownt, ami teljesen hülyeség, mert volt még másfél meccs hátra, meg vissza akarták küldeni a pályára, és nem akart visszamenni, tehát ez teljesen nonsense volt. Mindenesetre ilyen furcsa volt. Tehát most talán a legbizarabb volt itt az egész szezonban.
Abszolút.
Na, de a meccsről is. A Buccaneers szar volt a meccs nagy részében. Nem, tehát offense és defense oldalon is. és akkor kellett a végén egy ilyen Brady Magic, az utolsó passz az elképesztően tökéletes volt, meg előtte is ugye, ahogy végigment a pályán, az gyönyörű volt, de azért a meccs nagy részében ez a McInnes, ez nem játszott jól.
Nem játszott jól, és tegyük hozzá, hogy még ez is akár csak a hosszabbításhoz lehetett volna elég, hogyha a Robert Strack nem dönt úgy, hogy menjenek a, nem tudom, a 10 yardoson neki negyedik is kettőnek, és akkor...
Azzal nem volt bajom.
Oké, persze én is azt mondom, hogy azért egy tök jó, meg pláne egy ilyen csapatnál, amikor egy győzelem olyan sokat nem tesz hozzá az egészhez, úgyhogy így lehet így mondani extra agresszív lenni, tehát nem kell arra játszani, hogy akkor most biztosra megyünk, hogy most, tehát ez nyilván azért nem a playoff múlott, és akkor nyilván az ilyen csapatok azért szeretnek minden negyedikre neki menni, meg nagyon agresszívek lenni, abszolút nem tudom érteni, meg el tudom fogadni, meg pláne, hogyha sikerül, akkor ugye megnyerik a meccset.
Igen, csak ne egy QB sneaket hívjál be, negyedik és kettőre. Tehát még ha egyre azt mondom, hogy az jó, de kettőre...
Hát, vagy centire, pláne a Bucks védelem ellen, ami azért a futást azért így is megfogta egész meccsen. Tehát, ugye...
Hát amúgy nem, bánt, hogy most elején például Michael Carter rohadt jól futott, azt mondja, hogy megsérült, de jóval száz.
Hát volt három nagy futása amúgy, vagy két nagy futása meg ezért, de mindenki más meg elég bénán futott. De ja, tehát... De igen, amúgy a Kubisnik az nyilván, tehát amúgy láttam már Kubisniket, 4 yardos távolság volt is, úgyhogy jó. Voltak ennél már nagyobb baromságok is húzva, de na ez nem volt egy épületes döntés. Egyébként a Jets menedzserei későbben is ismerték azt, hogy a játékosok ennél többet érdemeltek volna, tehát nyilván ezt le lehetett volna jobban menedzselni. A végén meg persze jött a Brady Magic, ami szerintem, amikor nem sikerült megcsinálni eddig kísérletet, akkor biztos voltam benne, hogy ezt így összehozzák, mert ez egy ilyen óriási mentális busz az egyik csapatnak, a másiknak pedig egy ilyen nagy pofon, és akkor Bradyt meg tudjuk, hogy ő ilyenkor nem szokott szarozni. Aztán utána végül neki mentek ők is a két pontosnak, hogy nehogy már egy mezőnygóllal döntetlen legyen, úgyhogy ez egy ilyen funny dolog volt, pláne hogyha megnézzük, hogy az egyik egy ilyen Super Bowl esélyes csapat, a másik meg egy, hát egy Jets, amelyik így a, nem tudom, mi most az 1/5-ös cetli birtokosa, vagy valahogy annak a környékén.
1/4.
Akkor úgy, de tök érdekes, tehát a meccs amúgy egy nagyon érdekes volt, meg valamilyen szintén nem úgy szurkoltam is a Jazznek, mert úgy szeretek a gyengébbeknek szurkolni. Kár érte, megérdemelték volna, de hát ez nyilván a jobb csapat győzött, a végén kijött a minőségbeli különbség.
Ami szerintem fontos volt, Jazz szurkolóknak leginkább, hogy McInnes maradva azt, hogy Cyril Grayson tök jól fellépett, és hasznos eleme tud lenni, úgy tűnik a támadósornak, amire szüksége is lesz. De a Jazznél az, hogy szerintem Zach Wilsonnak ez volt a legjobb meccse idén. Nem ez volt a leglátványosabb, de sokkal nyugodtabb volt, nem pánikolt, rendszeren belül dolgozott nagy részt. Volt egy pár szép dobása, az nem volt abból kifejezetten sok, de azt, hogy rendszeren belül nyugodtan jól tudott játszani, az egy nagyon biztató jel volt nekem, mert ezt nem láttuk idén. Az előszezonban igen, a szezonban viszont egyáltalán nem, és ez nagyon kell neki, hogy ez működjön. És szerintem most ez elég jól ment neki, úgyhogy végre volt egy biztató jel, amit idén nem nagyon láttunk még.
Igen, tehát a passzjátékban egyértelműen ez volt messze a legjobb meccse. És tényleg, tehát hozta azokat a kis kötelező dolgokat, amiket mondjuk anno White hozott, még ugye Wilson sérült volt, és ez tök jó, lehet fejlődni, de legalábbis végre látjuk azt, hogy tud fejlődni. Úgyhogy ki tudja, lehet most jutott el arra a pontra, hogy lelassult előtte, vagy picit belassult előtte a játék, és akkor tud végre valamilyen értelmes dolgot is csinálni. Szerintem amúgy összességében, ahogy te a Chiefs esetében mondtad, hogy amúgy tök pozitívan jöttek le a meccsről, vagy amit te úgy fejezted be a meccsnézést, hogy annak ellenére, hogy kikaptak, szerintem most a Jetsnél is alapvetően így vannak, mert mégiscsak a címvédőt sikerült nagyon komolyan megszorongatni, a franchise irányító is több biztatóan játszott, és szerintem itt ez egy mindenki elégedett lehetett valamilyen szinten.
Igen. A Buccaneers mutatott játékkal kevésbé, de a győzelem megvolt. Menjünk tovább. Los Angeles Rams, Baltimore Ravens 20-19. Ez egy tipik Stafford meccs volt, ahol tüzet gyújtok azért, hogy aztán eloldhassam, és én legyek a hős. De ez ugye a Lions-ben ez egész sokszor előfordult, és ez most is így volt. Elején volt 3 turnover, aztán a végén jól játszott a második félidőben, vagy amikor vissza kellett jönni, akkor jó volt. De hát az elején az a pick six az nagyon hülye dobás volt, utána a három ember közé, a triple coverage-ba, miközben volt egy first down térő dobásra tök üresen, az is egy elképesztően hülye döntés volt.
Jeffersonnak, ja.
És aztán meg eloltotta a tüzet, amit ő gyújtott, úgyhogy végül
igen,
is
a,
valamire jó volt.
Az idegállapotomnak hihetetlenül jót tett ez a meccs, tehát de amúgy ez abszolút így, tehát Stafford idén eleve úgy játszik, hogy vagy nagyon jól, vagy nagyon rosszul, most sikerült ezt az egész sormintát egy teljes meccsbe belesűríteni, és nem tudom, lehet megnézte a statisztikáit, és látta, hogy idén még talán csak egy game winning drive volt, és nem tudom, nem lesz meg az all-time rekord, úgyhogy gyorsan dobott két nagyon borzasztó dobást, ráadásul tegyük hozzá, hogy mind a kettőt abszolút tiszta zsebben, senkitől nem zavartatva, tehát ez egy ilyen abszolút indokolatlan balfasság volt. Persze, oké, a másodikra rá lehet mondani, harmadik és tízre jött, meg egy pánttal felért, de ez akkor is egy tök hülyén játszott. Hülyén is, meg rosszul is. Valami 50%-os pontossága volt az első 29 perc után, direkt kiszámolta, meg két interceptionje. Aztán ugye jött egy pick a védelemtől, akkor vezetett egy normális drive-ot, majd a második fél időre 14/14, 160 yard, egy TD volt a mérlege, tehát akkor meg tényleg ilyen elit szintet hozott, és levezette azt a game winning drive-ot, ami amúgy tényleg parádés volt, egy negyedik és öttel megfűszerezve, tehát abban abszolút nem lehetett belekötni, de hát ez összességében szerintem édeskevés, tehát baszki ne gyújtsál már tüzet a meccs elején, hogy aztán elolzs, mert nem valószínű, hogy ez mindig össze fog jönni, pláne nem a rájátszásban, ahol azért nem egy ilyen practice squados félhol dögrováson lévő cseréirányítóval felálló Ravens lesz az ellenfél. Úgyhogy ez tök jó, hogy amúgy így összekapta magát, meg ő nála mindig is ez volt, hogy ő soha nem törte meg 6 interception se egy meccsen, tehát ő ezután is fel tudott állni, meg simán eldobt ezután is a 60 yardosat, tehát ilyen szinten ez egy tök jó mentálisan erős, csak így el kéne neki magyarázni, hogy lehetőleg nem tudom én milyen színűben játszanak éppen, annak kéne megpróbálni dobni, mert én nem látom, oké, hogyha most lényegében szerencséjük van, és mondjuk egy Saints ellen játszanak az első fordulóba, akkor oké, de hogyha jön egy Cowboys, jön egy Cardinals, vagy Bucks, vagy Packers, vagy akár egy 49ers is, hogyha 14
pontos előnyt... Eagles meg kihagyott, nézd meg.
Na, látod, ilyen vagyok. Na, de hogyha ad az ellenfélnek egy 14 pontos előnyt, onnan azért a rájátszásban elég nehéz lesz felállni. Szóval nagyon-nagyon össze kell kapnia magát, mert amit megint ebből az elmúlt két meccsen mutat, az hát az elég szar. Ez nem lehet ezt szépen fogalmazni, az közel van a borzalmashoz.
Igen, de egyébként szerintem Stafford hozza ugyanazt a játékot, amit egész karrierében hozott. Tehát, hogy full ugyanaz a játékos, mint eddig volt, csak a statisztikája most jobban néznek ki, mert benne vagy a Rams offense-ben, és az év első felében jól működött az offense. De most a PFF grade-ben most nem néztem meg, de biztos vagyok benne, hogy nem ez a legjobb szezonja, még ha a statisztikákban az is. Tehát, hogy szerintem Stafford az pontosan ugyanaz irányt, aki eddig volt, és nem tudom, hogy ez elég lesz a playoffon.
Hát ugye még ezt nem nagyon láttuk, tehát nyilván, tehát mondjuk ha azt nézzük, hogyha beteszed egy jó csapatba, és folyamatosan 12-13 győzelmeket hoz, akkor úgy az nem mondod rá, hogy ez egy rossz irányító, meg el kell küldeni. Csak igen, itt az a kérdés, hogy a rájátszásban most jön egy ilyen három jó meccses sorozat, hogy akkor úgy játszik, mint az előző, mit tudom én, a Jacks, a Cardinals, meg a Seahawks ellen, vagy jön egy ilyen Vikings-Ramses sorozat, amikor dob, nem tudom én, 6 pixixet, ami ugye nyilván nem jó.
Megnéztem a PFF-nél, ez a hatodik legjobb szezonja jelenleg, és ugye ez hátulról a nyolcadik, most már nem tudok számolni, 2-4-6, igen, nyolcadik, tehát be a közepére. Oké, tehát minimális a kilengés, tehát PFF grade-ben full ugyanott van, tehát 76 és 82 között van 10 szezonja, és most 79-en van, tehát hogy full a közepére belőtte, tök ugyanazt a játékot hozzá Stafford, amit a Lions-ben, csak egy sikeresebb csapat van körülötte, nagyon vicces, hogy ez ennyire így ugyanaz a szinten maradt igazából.
Hát amúgy azért ez valamilyen szinten várható volt, hát 13 év után már hol fejlődött
volna. Hát jó, de azért elég sok olyan hang volt, hogy na végre kikerül a temetőből, és akkor most rohadt nagyot fog menni egész szezonban, és mindenkit szétolt. Ez nem, tehát itt nem tartunk.
Hát mondjuk ezek a hangok, ezek nem voltak reálisak, tehát legalábbis szerintem, vagy ha ilyenek is voltak ezek a hangok, azok inkább arról szóltak, hogy Stafford végre kikerül egy rossz csapatba, bekerül egy jóba, és akkor sokkal eredményesebben fog játszani. Ami szerintem úgy tök, ami megvalósult, tehát ha megnézed a számait, meg a csapatnak a mérlegét, azért az azért nyilván abbahoz ő is kellett nagyon alaposan, hogy itt 12-4 legyen a Rams. Csak hát, aki azt várta, hogy most éppen ő lesz az új Tom Brady, vagy Aaron Rodgers, az meg hülye volt, mert azért attól jobbak a körülmények, te önmagadban nem válsz egy jobb irányítóval. Tehát Stafford mindig is az volt, hogy amikor elkapta a gépszi, amikor levezetett egy szezonban 9 game winning drive-ot, akkor úgy bejutott a Ryan rájátszásba. Amikor meg nem tudott, amikor éppen így átlagosabb periódusa volt, akkor meg ugye nyilván szar volt a csapat. Most annyi a különbség, hogy egy jó csapatban van, úgyhogy ha nagyon jól megy neki, akkor mindenkit megvernek, ha meg rossz, akkor meg lehet imádkozni, hogy hát ha a védelem, vagy a rendszer, vagy bármi kisegíti, mint mondjuk az elmúlt két meccsen. Úgyhogy most igazából abban lehet bízni, hogy a rájátszásban ezt a Jaguars Cardinals Seahawks elleni formáját, vagy a szezon előtti formáját hozza, meg alapban összes a Rams is a szezon előtti formáját hozza, mert benne van az, hogy akkor végig menjenek vele. Ami egyébként mondjuk Goffban szerintem egy szezont leszámítom, hogy soha nem volt benne.
Persze, true. Tehát, hogy alapvetően igen, tehát ezért hozták Staffordot, mert benne van, hogy most hátra
az előlépés benne van, igen. Tehát, de mondom ismétlen, tehát aki azt várta, hogy ő hirtelen Brady lesz, az vagy nem követte a Lions-ben a karrierjét, vagy így nagyon, nagyon félreértett valamit.
Jó, mert... mondja ezt az, aki ugye MVP-nek jósolta a szezon elején.
Hát mondjuk a szezon elején abszolút rá lehetett mondani. És
hát, hogy holt szezonban. Tehát nyáron mondtad, hogy MVP lesz, de nyilván tudom, hogy miért mondtad, csak a poén kezdet.
De tudod, az MVP címhez nem az kell, hogy te legyél a legjobb, hanem hogy neked lennek a legjobb statisztikáid az esetek többségében, tehát az egy ilyen teljesen más dolog. Tehát, hogy ha arról lett volna szó, hogy ki lesz a legjobb irányító a ligában, nem mondtam volna Staffordot.
Tudom, csak a poén kedvéért jó hangzott. Oda Beckhamet ki lehet még emelni, mert a legvégén volt egy két nagy játéka, ugye a negyedik és ötre, utána a TD, tehát ott az elég fontos játékokat hozott. A végén a két pontosnál imádtam a hook and ladder játékot, csak Tony Jefferson egy nagyon rutinos róka, és megoldotta úgy, hogy szeretni akarta ugye Beckhamet, de a lendületből megoldotta a Sonny Michel volt mögötte neki a szerelését, tehát az gyönyörű védőmunka volt, de a játék nagyon tetszett, meg nagyon kreatív volt, meg örültem, hogy bemertek ilyet hívni. Nem jött be, de attól még ez kifejezetten tetszett.
Igen, és mi jegyezzük meg, hogy ez volt McVay-nek az egyetlen picit is kreatívabb vagy tökösebb húzása, tehát amúgy összességében elvegyek azzal, hogy ha a csapat úgy játszik, próbál, amit próbál, aztán nem jönnek össze és kikatnak, tehát én amúgy a vereséghez hozzá vagyok szokva, de ahhoz a töketlenséghez, meg a konkrétan gyávasághoz, amit McVay így csinál, hogy negyedik és 2 centire sem megy neki, se az ellenfél tér felén, se a saját 49 yardosán, se sehol az valamilyen borzasztóan irritáló, és ő az egyik legkonzervatívabb edző az egész ligában, ahhoz képest, hogy amúgy offense szempontból kifejezetten kreatív, de ez szerintem óriási hiba, és hogyha a rájátszásban pantolni fog az ellenfél 40 yardosáról, negyedik és egyre, az konkrétan meg is érdemli, hogy kikapjon, mert tehát ilyen mentalitással nem lehet. Nem is tudok már olyan, mint a Seahawksnál vannak egyedül, akik úgy gondolják, hogy ez egy működőképes dolog, de még a legbénább csapatok is úgy vannak vele, hogy leszarjuk, menjünk neki. Tehát ezt nem értem, és most szerencsé volt persze, mert elpántolták, és utána jött egy pick, de Isten, szerencsére ne játszunk már. Tehát, hogyha hoztál magadnak két első körét egy franchise irányítót, meg van egy sztárokkal teletűzdelt offenzed, akkor ne fake field goalokkal, meg pántokkal, meg mármint fake pántokkal próbálj meg haladni, vagy konkrétan pántold el a labdát, vagy menjél neki egy 60 yardos mezőny gólnak, hát mikor soha életedben nem volt olyan rugód, aki elrugná 60 yardról, nem tudom, nem szeretem ezt nagyon.
De két első körért szerzett franchise cornerbacket is, úgyhogy bízhat a védelemben. Beszéljünk a Ravensről is kicsit. Nagyon sajnálom őket, mert megint nagyon jól játszottak a lehetőségeikhez képest mindenképpen, és tényleg megint így kikapni, és utóbb, nem tudom, 5 meccsen 4-szer 2 ponton belül, vagy valami ilyesmi, hát az tényleg csak sajnálom ezt a Ravenst jelenleg, mert nagy dolog, amit csinálnak cserélyeinktóval, gyakorló csapatos, secondary-vel, stb. És ott vannak így is a győzelem kapujában is, és nem sikerül szegényeknek behúzni. Nyilván nem benne sokra ez a Ravenst a rájátszásban, mert azért annyi tehetség kiesett ebből a csapatból, de azért ez most már rossz volt egy kicsit nézni ilyen szempontból.
Hát igen, az embernek a szíve tényleg megszakadt a csapatért. Az elmúlt 5 meccsből ugye nagyon kikaptak egyszer a Bengals ellen, de a többi 4 meccs, abból 1 volt 2 pontos, az összes többi pedig 1 pontos különbséggel veszítették el, sikertelen 2 pontosokkal, vagy és hasonlókkal. Tehát, és tényleg csak dicsérni lehet őket, mert a mentalitásuk az ott van, a játékhívásaik jók, agresszívek, kreatívak, és tényleg nem adják fel, de hát nem is tudom, a csapat kezdőnek a fele kiesett, gyakorlatilag cseréirányítóval, vagy harmadik számú irányítóval próbálkoztak. Abszolút megérdemelték volna, hogy ott legyenek a rájátszásban, már csak tényleg az edzői munkáért, meg ezért a kreativitásért, amit mutatnak, de van az a mennyiségű sérülés, ami után már nem tud semmit tenni.
Igen, Huntley egyébként nem volt rossz, nem volt különösen jó sem, vagy nem volt extra, de azért egy draftolatlan második éves tőle ez jó, és azért láttunk nála jobb, láttunk nála rosszabb teljesítményeket, tehát hogy úgy lehet, hogy csak az elvárásaimhoz képest, mert azok ugye a nullán voltak, de azok ahhoz képest mindenképp jó. Most, ha ő egy top 3-as pick lenne, akkor lehet, hogy nem így gondolkodnék róla, de amúgy megtetszik, amit csinál. Megyünk tovább, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, 25-22. Visszapattant itt a Cardinals, kicsit már kezdtük őket leírni, aztán, hát, szerintem ebben a győzelemben, vagy ehhez a győzelemhez nagyon kellett a Kyler Murray varázslat, ami nem feltétlen fenntartható, de bármikor előjöhet ebből a csapatból, és most előjött, és ez elég volt a Cowboys ellen, nem csak önmagában, de itt azért nagy szerepe volt Kyler Murraynek ebben a győzelemben.
Hát az biztos, hogy kellett ő ez a győzelemhez, de én ezt sokkal inkább a Dallasnak a gyenge teljesítményében látom ezt a győzelmet. Pláne, hogy az előző héten ugye agyonverték a Washingtont, és akkor hétlen óriási lett a hype, meg hogy már senki sem akar velük találkozni, meg hú, milyen jó. Aztán úgy megint jött, mint ahogy a szezon közben is volt, hogy a jó meccsek után volt ilyen szerintem érthetetlenül rossz mérkőzéseik. Az első 3/4-ben konkrétan 7 pontot tudtak feltenni, nem nagyon tudtak konkrétan sehová haladni. Prescott vagy menekült, vagy rosszul passzolt, vagy elhagyta a labdát, azt hiszem interception nem dobott, de viszont volt egy fumble-je. Nyilván csak a nyilvános statisztikákat nézzük, a 226 yard, meg 3 TD az, ami nem néz ki rosszul, de meg volt ugye ez a comeback is, amikor nem is tudom, hány pontról jöttek fel, 14 pontos hátrányból sikerült felállni talán, vagy 15, valahogy így. És az, ami tök jó, tehát van tartás a csapatban, meg oda teszik magukat, de szerintem ez a Cowboys ennél, vagy ennek a Cowboysnak ennél sokkal jobban kellett volna játszania. A Cardinals az gyakorlatilag azzal tudott nyerni, hogy semmilyen hibát nem vétett, és ugye jött ez a Kyler Murray Magic a megiramodásaival, meg tényleg volt jó passza, meg most már AJ Green-t is megtalálta, aki egyébként, itt jegyezzük meg, hogy szana szétégette Diggs-et, akinek tényleg van 11 TD-je, de mellett nem tudom már, hogy 1200 yardot engedett, a liga egyik legrosszabb kornere leszámítva a nagy játékokat, és amúgy simán lehet, hogy alpro lesz, meg hasonló.
Igen, de... ez érdekes, tehát ez a Dix kérdés, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy ugye átlépte az 1000 engedett yardot, amire mióta a PFF létezik, vagy amióta visszamennek, azóta ilyen nem volt, és soha senki nem engedett még ennyi yardot, és akkor ugye bejön a képbe az, hogy mennyit érnek az interceptionok, mert látjuk, hogy nagyon sok cornerback akkor se kapja a labdát, hogyha oda hullik az ölébe. És ezek az interceptionok nagyon sokat adnak a meccshez, a játékhoz, és tehát, hogy Az a baj, nagyon nehéz erről a Dix dologról beszélni, mert egyértelműen nem olyan jó, mint ahogy az interception-ök mutatják, de szerintem nem is, tehát hogy az interception-öket is bele kell venni abba, amit ő csinál, mert oké, enged rohadt sok játékot, és ezért közel sem olyan jó, mint ahogy az interception-ök mutatják, de azok az interception-ök meg annyira értékesek, hogy valamennyire kompenzálják az 1000 bekapott adatot is. Nem teljesen, nyilvánvalóan, de hogy ezért nagyon érdekes szerintem a Dix-el kapcsolatos diskurzus.
Hát ez amúgy így van, de nem tudom, persze a turnoverek azok mindig nagyon sokat hozzátesznek a mérkőzéshez, de hogyha meccsenként enged, nem tudom én, 90 yardot, vagy hogy van ez, így leátlagolod.
Na jó, de a meccsenként szerzel egy interception-t, azzal szerintem a 100 yardot azt kompenzálod.
Jó, rendben, csak hogy nem szerzel minden meccsen egy interception-t. Oké, amúgy tényleg nagyon sok meccset, ahogy nézem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meccsen nem szerzett interception-t, de akkor ilyen szinten azt mondanánk, hogy ahogy egyébként azt mondja, hogy kompenzálja, akkor az volt, hogy volt három kompenzált, vagy volt, hány meccset játszottak? 16-ot, akkor volt 10 kompenzált meccs, ahol mondjuk egy közepes lehetett ráadni, mert oké, szarrá égették, de legalább hozott pikkeket, és volt 6 nagyon rossz meccse, amikor semmit nem csinált, csak megégették. És egyébként a 11 interception mellett hogy engedett 5 touchdown-t is. Úgyhogy azért, ami mondjuk a legtöbb elit cornerre nem feltétlenül jellemző, hogy 2-3 többet engednek egész szezonban.
Ez oké, szóval hogy nem elit ez oké.
Tehát inkább a negatív irányba menne el. Nem tudom, egyébként a PFF-nél hanyadik helyen van, de meglepne, mondjuk a top 50-ben lenne összességében.
Ezt most mindjárt meg tudom nézni, de hogy nyilván nem egy elit corner, tehát ez egyértelmű, vagy ez egyértelműleg kell lennie, szerintem, inkább akkor így fogalmazok. Nincs egyébként a top 50-ben, de ugye, tehát hogy nem biztos, hogy jó a Dix-nek a teljesítményét PFF grade-ben mérni, és van, amit jó abban, van, amit nem jó, vagy kontextusba kell helyezni, és most talán már túl rosszul is nyújtjuk ezt a Dix beszélgetést, de hogy szerintem annál, tehát a PFF grade-nél sokkal értékesebb, amit ő csinál, annál meg sokkal kevésbé értékes, amit ő csinál, mint amekkora hype-ot kap, hogy all pro, meg mit tudom én, tehát hogy én inkább így állok ez a
hát témát. Ez amúgy egy fair, de akkor azt mondod, hogy egy közepes corner is. Hát mondjuk ki tudok egyezni.
Amit ő csinál, az mondjuk egy, mit tudom én, egy top 20-25-ös teljesítmény, ha ezt így figyelembe veszük, most mondtam egy számot nagyjából.
Hát én ezt nem tudom. De mindegy, haladjunk, igen, mert ez tényleg sok lett.
Cowboys offense-el kapcsolatban akartam mondani, hogy nem értem, hogy miért nem megy ilyen sokszor ez az offense, és Dak sokat hibázott ez a meccs. Nem a legjobb szó az, hogy hibázott, mert nem konkrétan hibázott, inkább kiadott lehetőségei voltak mondjuk. Tehát, hogy valami szinten elhibázott dobások, mert nem dobta meg jól, de hogy ez nem volt jellemző rá a szezon elején, és a sérülése óta ez jó, ez több meccsen kijött, hogy ilyen kiadott lehetőségei vannak, amiket előtte nem hagyott ki, nem megdobott. És most nekem olyan fura volt, hogy nagyon gyorsan szabadult a labdától, és azért rövidek voltak a passzok, amire szerintem nem volt szükség, mert annyira nem volt félelmetes azért ez a Cardinals pass rush, hogy ilyen gyorsan kelljen szabadulni a labdától, meg ilyen alacsony legyen a passzmélység. Szerintem ez nem volt egy jó taktika a Cowboys-tól, tehát ez azért gondolom nem Decknek a hibája feltétlenül. De igen, tehát hogy alapvetően most az offense-t én kicsit Decknek a nyakába varnám, hogy azért sok elhibázott dobása volt, de nehéz azért kicsit megfejteni ezt a dolgot.
Én is így látom, tehát Prescottnak, ez pont egy kicsit hasonlít az egész a Chiefshez is, hogy ott voltak a lehetőségek, csak valahogyan nem sikerült őket megoldani. Nyilván ettől még nem kell leírni a Cowboys, szerintem abszolút Super Bowl esélyesek, de ahhoz nyilván egy ilyen kicsit kiegyensúlyozottabb teljesítmény kell, hogy legalább a kötelezőt, hogy a kötelezőt hozták volna, szerintem megnyerték volna a meccset, de itt tényleg túl sok elszalasztott lehetőség volt. A Cardinals pedig maximalizálta az összes lehetőségét, sőt szerintem még valamilyen szinten túl is teljesítettek, pláne mondjuk védő oldalon, úgyhogy megérdemelten nyertek, de én még mindig azt mondanám, hogy a Cowboys a jobb csapat.
Hát igen, nehéz kérdés. Szerintem, hogy a Cowboys a legjobbját nyújtja, akkor bárkit meg tud venni a playoffban. Csak nem gondolom, hogy háromszor egymás után a legjobbját fogja tudni nyújtani. Amit még ki akartam menni, az Micah Parsons, aki megint parádésat játszott, és Jonathan Ward, aki az év elkapását produkálta így január 2-án a fake puntnál a védőnek a sisakjához szorítva a labdát egy kézzel, úgyhogy közben átölelte a védőt, tehát teljesen elképesztő elkapás volt, és nem hiszem, hogy ezt valaki überelni fogja idén, pedig tényleg január most már 3-a van. Úgyhogy az mindenképp egy nagy highlight volt.
Az egyértelmű, az olyan volt, mint a helmet catch kb. És egyébként nagyjából az is volt egy ilyen helmet back catch, úgyhogy
az... Igen, ha eltekintünk a pillanat nagyságától, akkor ez a helmet catchnél egy durvább elkapás volt, szerintem.
Abszolút így vagyok vele.
Nyilván az egy sokkal fontosabb pillanatban jött, tehát hogy összességében az volt a jobb, fontosabb, de ez tényleg elképesztő volt. Menjünk tovább, maradunk az NFC East-ben. Philadelphia Eagles Washington Football Team 20-16. Az Eaglesnek valamiért nagyon nem megy a meccsek elején, most is elhúzott 10-0-ra a Washington, meg még a félidőben is vezetett, és aztán meg le lett nullázva a Football Team a második félidőben. Nem teljesen értem még ezt az Eagles-t így ilyen szempontból.
Hát azt biztos elmondhatjuk, hogy amúgy a második félidős elemzés az nagyon jól szokott elsülni. Persze nyilván egy olyan csapatnak könnyebb amúgy változtatni, amíg az első félidőben kb. Semmit nem mutatott, és ezt az elmúlt hetekben azért láttuk, hogy valahogyan nagyon nem sikerül a... Nem tudom, hogy mit csinálnak amúgy az edzők, hogy teljesen másra számítanak, vagy teljesen más történik, mint amit már a mérkőzések elején, mint amire ők számítanak, és ez azért elég vicces így megnézni mondjuk mindig az első-második fél időt, hogy az mennyivel jobb. Meg azért az is látszik, hogy ez az Eagles annyira nem hatékony, hogyha nem tudnak 300 yardot futni meccsenként. Ugye nyilván az előző héten megszakadt ez a 175 yardos földön szerzett 175 yardos sorozat, ami nem tudom, 7 meccse tartott. Most talán a 100 is csak nagyon egyszerűen jött össze.
Volt 150 közelében, volt 140 valamennyi talán, ha jól emlékszem.
Nem, 47-44, hát egy olyan 110, nem számolták még ki?
Biztosan
118 yard volt, tehát azért nem volt egy, tehát nem rossz, de nem is egy olyan kiemelkedő dolog, és azért meg is látszott az offense-nek az overall teljesítményén, mert nem tűnt ez így biztatónak. Azért, hogy a Hurtsnek sokat kell passzolnia, meg konkrétan erre van utalva az egész offense, azért szerintem ez eléggé sebezhető, és azért a végén a Washington csak eljutott megint ott, nem tudom, a 20 yardos környékére, és oké, kellett egy pick, vagy jött egy pick, és akkor megnyerte a csapat a meccset, de szerintem ez az Eagles nem volt összességében meggyőző. Tehát, hogyha nem működik a futójáték, hogy nyilván, ha működik a futójáték, akkor ugye a védelem az szerintem egészen jó, meg akkor tudják kontrollálni az órát, meg a meccset, akkor nem is azt mondom, hogy esélyesek lehetnek bárki ellen, de hogy ha épp olyan napjuk van, és még Hurts is fut mellé 90 yardot, akkor szerintem úgy okozhatnak meglepetést a rájátszásba, ha már bejutottak. Viszont, hogyha elveszi tőlük a futójátékot, telítömik a boxokat, akkor nem nagyon látom, hogy bárkivel fel tudnák, akár csak szorosra tudnák tenni bárki ellen a mérkőzéseket.
Igen, akartam is kérdezni, hogy mit gondolsz, hogy az Eagles playoff esélyekről, hogy bárki ellen van esélyük, mert azért elég könnyű sorsolásuk volt, és tök jó, megverték a könnyebb csapatokat, és ez fontos, meg elég maga biztosan azért nagyobb részt, de azért úgy nem látom, hogy ott lennének azon a szinten, mint a top 5 az NFC-ben. Itt azért látszott, hogy hiányzott Sanders, Howard is sérült volt, tehát futójáték az azért ebben is megmutatkozott, neked egy nagyon jó védőfallal találkoztak, tehát azért mondjuk Max Buccaneers lehet ilyen jó védőfal a playoffban, vagy futás elleni védőfal, és azt gondolom, hogy ennél azért jobban fog menni a futás, meg Hurts sem volt még itt igazán használva, mert ugye múlt, egy korábban mondjam, hogy volt sérülése, tehát szerintem még nem akarják annyira futtatni, de hogy Hurts szerintem rendben volt a meccsen, passzoknál is, nem volt különösebben jó, de ez rendben volt. Ami nagyon fontos volt, hogy Sirianni neki ment negyedik kísérleteknek is. Kétszer úgy szereztek TD-t a negyedik és egyre a gólvonalról. Ugye az elején meg elrontottak egy negyedik és egyet valóla félpálya körül, de hogy Ennélkül nem lett volna meg a győzelem, és azt szerintem megint egy fontos dolog így az analitika, meg a mit tudom, valószínűségek korában, hogy ezek hasznosak, meg jó dolgok, és most is ezen múlott a győzelem igazából.
Persze, tehát mondom, tudok olyan eseteket, amikor nem értettem egyet ezzel az analitika dologgal, de ahogy a Remszenyről is mondtam, azért vannak tényleg ilyen józan paraszt észre, hogyha belegondolsz dolgok, amikor tényleg meg kell próbálni, meg neki kell menni, és mondjuk megvérő simán el tudom képzelni, hogy negyedik és egyre az egyjardosnál is eldugja a labdát át. És ez szerintem egy óriási hátránya lehet majd a Remsznek a rájátszásban. Nyilván az igazról nem szabad leírni, legalábbis a Super Bowl menetelés óta, mert akkor sem tűnt jó, oké, akkor jobbnak tűnt a csapat, de ott is cseréirányítóval, meg stb. Tehát voltak ott sérültek problémák. Most nem igazán érzem ezt az átütő erőt. Talán a wildcard kört az talán túlélhetik, hogyha véletlenül pont úgy jön ki a
én azt se gondolom igazából, nem tudom,
de most nem látok bennük most ilyen nagy potenciált. Tehát akár ők jutnak be, akár mondjuk, hogyha a Saints jutna be, ezt a két csapatot nem igazán látom bennük, hogy
komoly vényezők. Igen, alapvetően azért lesznek kellemetlen ellenfél, mert más a stílusuk, mint a legtöbb csapatnak, de azért nem gondolom, hogy sok esélyük lenne azért a playoffban. Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts 23-20. Hát a Covid-ból visszatérő Wentz az egész első félben borzasztó volt, aztán levezetett egy tök jó 2-minute drive-ot, aztán jött egy ilyen hülye turnover térő touchdown, tehát az ami elég ritkaság számba megy, de hogy overall elég rossz volt Wentz, és így a Colts is meg lett állítva olyan, nem tudom, a Raidersben se éreztem azt a hű, de jó meccset, de ezt behúzták megint.
Hát engem igazából az lepett meg, hogy a Colts nem futott a szana szét egy tök egészséges támadófallal, nem tudta szétfutni a Raiderst, és hogy ez így, hogy miért sikerült így?
Mondjuk a Raiders a múlt héten a Broncost is 8-3 tartotta. Nem gondoltam, hogy ennyire...
Jó, de hát azért ott 1000 probléma volt annál a Broncosnál. Most én a Broncos nem igazán tartom tényezőnek, semmilyen féren, és akkor ne haragudjon meg se Patrik, se az összes többi Broncos szurkoló, de a Broncos elleni meccseket, ahogy mondjuk a Raiders elleni, sem pedig mondjuk most a Chargers elleni, nem igazán tartom ilyen referencia pontnak, az ott lett, amilyen lett, hát Isten van ilyen. De azért a Colts az mégiscsak egy Colts, meg mégiscsak egy Jonathan Taylor, és én arra számítottam, hogy itt egy ilyen földön nagyon domináns meccset fogunk látni, és ehhez képest nem játszott rosszul, vagy nem volt rossz a futójáték, csak egyszerűen úgy nem jöttek ki az extrák, vagy nem jöttek azok a nagy játékok, amiket szerintem megszoktunk tőlük, ami egyébként lehet valamilyen szinten a Raidersnek is tulajdonítani ezt a sikert, mert tipikusan az a csapat, amelyik nagyon jól tudja tördelni a másiknak a játékát, aztán egy ilyen roncsderpin az esetek, hát most 9-7-es méleje van, akkor picit jobb, mint az esetek 50%-ában ki meg is tudja nyerni ezeket a találkozókat, de amúgy nem éreztem egyik csapaton se azt, hogy hú, ez most, ők hogyha bejutnak a rájátszásba, akkor ők most agyonvernek mindenkit. Egyébként kicsit olyan érzésem van velük, mint amit te mondtál most az Eagles-szel kapcsolatban, hogy bármelyikük is lesz ott, vagy ha éppen mind a ketten, akkor kellemetlen ellenfelek lesznek sok szempontból. Nem látom bennük azt a pluszt, hogy akkor ők itt egy komolyabb menetelést csináljanak. Tehát a Raiders is, amit mutatott például támadó oldalon, az eléggé rossz volt. Kár is kifejezetten rosszul játszott. Mindig vannak valamilyen buta hibák, amik így becsúsznak. Most konkrétan Kár ugye két interception dobott, ami hát nem nézett ki jól. És a futójáték is csak ilyen nyögvenyelős, a védelemben nem igazán látom azt az átütő erőt, annak ellenére, hogy most mondjuk a Colcot relatíve meg tudták fogni, de nem, egyik csapattól se vagyok elájulva.
Igen, ebben én is egyet tudok érteni. Ez a Colts is nekem olyan, hogy igazából tényleg, ahogy mondtad, kellemetlen ellenfél, meg bármelyik csapatot megvereti, mert a Beast is szétfutották, de nincs, nem látom azt, hogy hármat is megnyernek egymás után. Túloldalon Renfrót akartam kiemelni, mert parádésan játszik, és talán nem beszélünk róla eleget, mint egy nagyon jó elkapó, sőt biztos, hogy nem beszélünk róla eleget, de parádésán játszik, főleg mióta Waller is kidőlt. Már jóta beállásai voltak érdekesek, hogy feljött pár játékra is, tök jól működtek. Volt már ugye erre példa idén, csak ezek az option játékok, ezek elég jól működnek. Túladal meg Darius Leonardot akartam még kiemelni, aki amellett, hogy mindig szerez turnovert, mindig tudja, hogy mit fog csinálni az offen, vagy az ellenfél támadósora, ami ugye ilyen Luke Kuechly-s kvalitás kicsit, mert azon a szinten még nincsen, de hogy baromi jól játszik szerintem, és ez mindig jól nézni a játékát.
Igen, az abszolút így van. Tehát szerintem a top 3 az a minimum az ő esetében, de tényleg a védelemnek, ha tényleg már beszélünk mindig ezekről a védelmek vezéréről, akkor ő tényleg az, mert ő mindent tud, mindent ért, és mindenütt ott is van, és meg is csinálja a játékokat. Ez, hogy állandóan ki tudja ütni az ellenfél kezéből a labdát, az oké, most nem sikerült összeszedni, de az valami félelmetes. Ugye volt egy interceptionje is, tökéletes olvasás után ráadásul. Nagyon ott van, tehát vannak ebben a kózban nagyon jó játékosok, de úgy összességében még nem az igazi. Egyébként, hogy csak Renfroval kapcsolatban, hogy tényleg egy olyan, mint egy kis mini kupa amúgy, és nem csak a bőrszínével kapcsolatban, a játék stílusa is, így ilyen furámozog, így elszakad, de mindig ott van, mindig elkapja, megcsinálja nagy játékot, az zseniális. Ami pedig Wentzt illeti, még csak azt akartam, hogy az egy TD, az egy interception volt, tehát hogy az, hogy neki amúgy nagyon sok olyan TD-je volt idén, amikor nem oda akarta dobni, ahova ment, de úgy elkapás lett belőle, meg TD, meg úgy pattan, meg oda lett. És egyébként egy csomó ilyen defensive pass interferenci szerzett így. Ez az ember szar dobog, de jól sikerült taktika, ez valami félelmetes. És amúgy a nagy számuk törvény alapján nem kellene, hogy ez ilyen jól működjön, de valahogyan neki több haszon van a rossz labdáiból, mint a jóból, ami egy elég abszurd dolog így. Tök fán nézni a játékát, de az, hogy nagyon ritkán dobja oda, ahova akarja, és valahogyan elég sokszor, vagy a várhatódnál többször lesz ebből egy nagyon pozitív játék.
Menjünk tovább, Miami Dolphins, Tennessee Titans 3-34. Hát ekkora különbség talán nem volt a két csapat között, mert még 10 perc a vége előtt is csak 17-3 volt, de hogy ez a Miami offense, ez valami borzalom volt.
Hát erről a meccsről én írtam az összefoglalót, és el is tudtam igazából, tehát nincs tékevélyem erről a meccsről, mert de mit tudsz mondani? Tehát a Titans konkrétan nem csinált semmit. Igaz, rosszat sem. Ott futtatták a labdát, amit lehetett, Tannehillnek volt vagy 100 yardja, meg két TD-je, de amúgy az élet a világon.
Egy ilyen Derrick Henry-s gameplanjuk volt, hogy kivették Tannehill kezébe a labdát, és most nem Henry, hanem Foreman futott, és tudott is futni, aztán kész. Így
de
meg a Dolphinsnak
elvették. De még ez volt olyan extra, de tényleg ez sem volt olyan extra, hogy úgy úristen 600 yardot futottak, meg hogy nem lehetett megállítani, hanem ahogy te is mondtad, az utolsó 10 percben még, mint tudom én, 17-3 volt az állás, hanem hogy egyszerűen úgy jöttek a dolgok. Tehát a Titans amúgy semmi extrát nem csinált, még nem csinált igazából jót se, rosszat se, tehát nem adta el a labdát, mint a Texans ellen 6-szor, és így nem verte meg magát, de amúgy meg úgy, csak úgy voltak a pályán, szaladgáltak egy kicsit, aztán ebből összejött valami. Tehát most, hogy a 11-5-ös csapatokat, ha rangsorolnánk, vagy akár a fölött, azért nem hiszem, hogy a Titans ott nagyon sokaknál nagyon elő lenne, meg hogy első kiemelt lenne. Tehát ez nem egy ilyen első kiemelt szint.
Nem, hát a DVOA mutatóban 20. a csapat, ami, tehát hogy nem tudom, nem hiszem, hogy volt ennél rosszabb első kiemelt, mióta emlékszem, az NFL-re nem hiszem, hogy volt. És lehet, hogy visszajön Henry, és megoldják. Tehát, hogy az a vicces, hogy a playoffban meg lehet, hogy be tudnak megint indulni. De igen, tehát, hogy...
És amúgy tényleg az a vicces, hogy megverték a Chiefs, megverték a Bills, megverték a Ramset, tehát volt ilyen nagy sorozatuk, aztán kikaptak a Texans-tól, a Jets-től, tehát ott nagyon megfoghatatlan ez a csapat. Hogy
igen, nem tudom, a pontkülönbségük alapján is valami 7 győzelmes csapatnak kéne lenniük, tehát, hogy ez ilyen tényleg megfoghatatlan, és lehet, hogy Mike Vrabelnek van ehhez közel, vagy én nem tudom, hogy ez hogy jön össze, hogy a nagy meccsekre mindig sikerült felszívni magukat. Nyilván akkor volt még Henry is, a segített sokat, de hogy kicsit megmagyarázta nekem az a Titans azért.
Az. Ami pedig a Dolphins-t illeti, hát azért tegyük hozzá, hogy nagyon jól nézett ki ez a 7 meccses győzelmi sorozat, de hogy az összefoglalóban is írtam, ebből volt 2 a Jets ellen, a Texans ellen, a Giants ellen, a 4. számú irányítóval játszó Saints ellen, a félholt Rams ellen,
meg
a Ravens ellen, meg még hogyha volt is másik gyenge csapat, akkor még azzal biztos játszottak, és oké,
megvesztették. A Giants-el talán. Nem biztos.
Szerintem mondtam, de hogy nagyjából itt tök mindegy, tehát ilyen bottom 10-es csapatokkal játszottak, plusz ugye a Ravens, ami tényleg dögrováson volt, és akkor őket is sikerült megverni, és akkor kijött a 7 győzelem, ami így papíron tök jó, de azért ez a Dolphins ez nem volt playoff kaliberű csapat, most pedig abszolút kijött minden egyes negatívum, meg hátrány, meg hiányosság, amit mondjuk az első 8 meccsen láttuk. A támadófal kuka volt, pedig azért a Titans védőfalát nem megfogni, azért nem egy olyan nagy...
Hát nem, az a Titansnek a védőfal az barom jó. Hát legalább az egy egység van, ami tényleg jó.
Hát de azért arra se azt mondod, hogy nem egy ilyen Steelers egység, hogy kész, oké. De azért így, hogy agyonverjenek mindenkit, azért az sem egy teljes elvárás. Nyilván ott van pár épküzdál játékosuk, de azért nem annyira jó. Meg a secondary se olyan jó, meg a linebacker se jó, tehát az, hogy csak 3 pontot, mert nem is tudom, ami 250 yardot tudja ellenük tenni, ami mondjuk ha a szekeket beleszámoljuk, akkor még talán a 200 se jön össze, az azért nagyon kevés. És ami tök fura, hogy mondjuk, amit tényleg nem értettem, hogy miért pont Parkert erőltették, mert minden labda Parker felé, mikor ott volt egy bombaformában lévő Verrill, meg ott van egy Mike Gesicki, aki... Basztus, tehát a legjobb játékosaid, és nem feléjük dobod. És amúgy nem is dobáltak annyi screent, amit lehetett volna, így ilyen fura játékokat próbáltak. Nem értettem,
mert azt mondta Tua a meccs után, hogy mélyebbre akartak menni a héten, tehát hogy mélyebb passzokat akartak elindítani. De hát miért?
Megpróbálták, csak nem sikerült.
De hát miért? Hát támadó falat nem tudja megállítani, nem vagy a Titans védőfalat, senkinek a védőfalat nem tudja megállítani, és esélytelen, hogy hosszabb passzokat el tudjál indítani konzisztensen. Egyszer sikerült Vedőlnek egy jó hosszú passz csinálni, azon kívül semmi nem jött össze. Nem értem, hogy miért volt ez a taktika. A másik, hogy ugye az esőben túl a kezéből csak úgy ki, és kicsúsztik a labda.
Ja, hát az megint egy vicces, ez a szellemfámből.
És tehát én most már túlát egyáltalán nem tudom elhinni, meg hogy tehát, hogy tavaly évvégén mondtam, hogy adjuk még egy évet neki, mert szerintem az a másfél év az, amit adni kell egy irányítónak. És jó, most már akkor lehet cserélni. Jöjjön Watson, mit tudom én, valaki. Mert nem lesz túlából jó irányító. És volt 4 nagyon jó meccse a liga, nem tudom, 5 legrosszabb védelme ellen, 4 ellen az 5-ből. És azon kívül meg semmi. És Steve Palazzolo mondta, hogy Jimmy G-hez hasonlította, és az úgy azt mondtam, hogy igen. Tehát, hogy ez egy nagyon jó hasonlat, mert gyorsan szabadul a labdától, hogy gyors döntéshoz pontos, de hogy semmi extra nem tud csinálni, a karadeje az nincs, vagy hát NFL szinten bőven átlag alatti, és ez még nem lenne akkora baj, ha ezt így lehozná, csak mellé meccsenként van 1 vagy 2 nagyon hülye hibája, ami egy ilyen stílushoz nem fér bele. És Jimmy G-vel is ez a probléma, és Tuával is ez a probléma, és ugyanazt a karrierívet jósolom maximum a kettőnek, csak szerintem Tua nem fog kapni már 30 milliós szerződést.
Nem, tehát Tuának nem is voltak ilyen pikjei, vagy hogy mondják ezt, ezek a kiugrásai, tehát hogy neki annyira jó, tehát hogy Jimmy Garoppolónak azért voltak ilyen jó sorozatai, amikor úgy szerintem amúgy Tuánál ő jobb, tehát ő azért, nem tudom én, 15 yardra is el tudja dobni a labdát, tehát mikor erőben, meg összességében azért benne több van. Nyilván ezzel is lehet vitatkozni, meg nem is akarom én Jimmy Garoppolót védeni, mert abszolút nem látok benne semmit, de ezzel meg egyetértek, hogy Tuában nincs franchise gain, vagy nem is tudom én, franchise irányító potenciál, úgyhogy itt mindenképpen új irányító kell, hogy most ezt egy új menedzsmenttel csinálják, vagy marad még Flores, mert vállalhatóvá tette a szezont, az egy érdekes kérdés, de nem tudom, én rá kell menni Watsonra, aztán megmondani neki, hogy válasszon ki egy neki szimpatikus főedzőt, aztán csapassák, mert ez a Tua projekt, ez tényleg Josh Allenben lehetett legalább némi potenciált látni, hogy, hogy ő akár jó is lehet. Nem játszott ő se jól az első két évében, de legalább ott voltak felvillanásai. Tuában nincsen, úgyhogy ezt a projektet én szerintem abszolút el kell engedni, mert ebben nincs jövője a Dolphinsnak.
Ha már Josh Allen, akkor Atlanta Falcons, Buffalo Bills 15-29. Hát ha valaki azt mondja, hogy Josh Allen 120 yardot és 3 interception passzol, akkor biztos, hogy nem hiszem el, hogy ezt a meccset 14 ponttal megnyerik.
Hát ez egy tök hihetetlen meccs volt, mert amúgy Josh Allen tök jól játszott az elején, ugye futkározott, szerzett két TD-t a földön, és amúgy tök jól ment ez az egész, aztán valahogyan így nem tudom, én rájött, hogy esik a hó, és akkor hóba nem lehet jól dobni, vagy tényleg nem értem. Tehát amúgy ez nagyon gyakran előfordul idén, hogy van 5 átlagon felüli, vagy így ilyen nagyon elit kategóriában, vagy nagyon jó kategóriában tartozó irányító, akiknek itt lehetett mondjuk beszélni arról, hogy most alpro, nem alpro, MVP, nem MVP, és rengeteg ilyen homály meccsük van, tehát hogy egy nagyon jó meccs, az előző héten ugye elit szinten játszott, és akkor tényleg leborultunk előre, hogy ez a Bills bárkit megverhet, erre jön egy héttel később, pont ugye egyébként a Cowboys esetében is volt, egy héttel te, és egy olyan borzasztó meccset hozott, hogy az ember keresi a szavakat, mert tényleg mivel magyarázod ezt a 3 interceptiont, és ez nem felpattanó labdák voltak, hanem 10 yardal túldott.
Egyik felpattanó volt, azt hiszem.
Az egyik, jó, oké, de a másik kettő olyan, hogy 10 yardal túldott az elkapóját. Tehát, hogy ott, oké, nem tudom, nem láttam el, fehér mezekben voltak a falkonszosok, aztán esett a hó, és akkor így beleolvadt a környezetébe, de hát akkor is a kéket se látta, ami ők voltak, ami tök érthetetlen volt. És ennyi 26 labdájából volt 11 jó, tehát még az 50%-ot se érti el, 120 yardért és 3 TD-ért. És azért egy ilyen potenciális MVP All-Pro szinten játszó irányítótól azért nem ezt a szintet, vagy nem ezt a teljesítményt várod el. És oké, okay, a Falcons ellen ez belefért, mert ők aztán pláne nem tudtak mit csinálni, pedig tényleg ott volt a lehetőség. A második fél időben megint le lettek nullázva. Az egyébként külön vicces, biztos gondolom, te is ki akartad emelni ezt a Matt Ryan féle. Majdnem TD-t, aztán touting, és akkor az egyjardos helyet jöttek a 15-ösről, vagy 16-osról. Úgyhogy ez a Falcons, ez abszolút életképtelen. Tehát oké, belefért ez a Billsnek, de szerintem azért elég nagy csalódás volt az, amit Josh Allen mutatott konkrétan. Mert összességében minden más részen azért a Bills elég jól teljesített.
Igen, és Tyson vetette fel egy Discordon a kérdést, hogy jó a Billsnek, hogyha otthon kell játszania, mert látszik, hogy időjárás, tehát ilyen rosszabb időjárási körülmények között nem megy nekik, és érthető, hiszen úgy építették fel a csapatot, hogy passzolni akarnak. És az hóban, meg orkán erejű szélben nem működik, csak hogy hát Buffalo-ban meg ehhez hasonló a tél, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy jó egyáltalán a Bills-nek, hogy otthon játszhat a rájátszásban, nyilván, hogyha jó időjárás lesz éppen két hét múlva, akkor jó, de ez olyan fura, hogy erre vannak felépítve, vagy nem arra vannak felépítve, amire otthon jók lennének, és nem baj, mert jó, hogyha a passzjátékra vagy felépítve, csak ez egy ilyen furcsa kettősséget ad ennek a helyzetnek szerintem.
Igen, hogy felkészültünk a rájátszásra, de a télen nem számoltunk, tehát ez egy ilyen nagyon kellemetlen dolog az, és igen, mert ha hol van, akkor fognak a csapatok futni, és hogyha jön egy Colts vagy egy Patriots, akik tudnak és akarnak és szeretnek is futni, akkor eléggé nagy probléma lesz, mert egy hóviharban nem nagyon lehet passzolni, úgyhogy ki lehet találni valamit,
vagy bizonyos az jó hír volt, hogy mennek. Ja, igen. Az jó hír volt azért, hogy most egészen ment a futás, oké, Falcons védelem, tehát hogy helyezzük kontextusba, de szerintem ami fontos lesz a rájátszásra, az, hogy Josh Allen fusson. És ezt most beindították, és ez kell lenni fog a rájátszásban szerintem.
Az abszolút így van, az mentés, tehát amikor megiramodott, az kifejezetten jó volt nézni is, és szépen fel voltak rajzolva a play-ek is, tehát nem csak úgy, mint mondjuk Newton elszaladt a vakvilágba, hanem ott voltak a blokkok az elkapóktól, a falemberektől, tight endektől, futóktól, az tényleg nagyon szépen fel volt rajzolva, tehát az le a kalappal, és erőltetni kell, mert ebben nagyon sok extra van, amit eddig nem láttunk, és erre nem is igazán tudnak készülni a védelmek, mert hiszen nem nagyon láttuk ezt a szezon közben, úgyhogy ez egy nagyon nagy fegyvertény lehet. Már ha Josh Allen nem adja el a maradék 5 passzából 3-szor a labdát.
Denver Broncos, Los Angeles Chargers 13-34. Hát, te Herbert jó volt, a Chargers maga biztosan hozta, és hát tudod, hogy egy fura meccset látsz, amikor a Chargers Special Team két nagy játékot megcsinál. Mert volt ugye egy kick-off return touchdown, mondjuk meg egy muffed punt recovery-jük, tehát azért az sem mindennapi.
Hát nem, de nehéz erre mit mondani. Nézd ezen a meccsen bármit is kezdeni, mert mégiscsak a Broncos volt az ellenfél, ahol nem játszik Teddy, ami, mint kiderült, egy óriási érvágás a csapatnak, mert rólok konkrétan semmire se jó. Oké, nem adta el a labdát, meg azért a 25-ből 18, 245 yard, egy TD nem néz ki rosszul, de hát ez is csak az... Nem igazán mertek rá hívni semmit, mert hogy ha bármi olyan volt, ami egy picit is kreatívabb, vagy veszélyesebb, vagy nem tudom én, ilyen extra teljesítményt igényelt volna az irányítótól, akkor valószínűleg attól féltek, hogy eladja a labdát. Nem, mintha amúgy ne lehetett volna megpróbálni ezt, nem tudom én, 20 pontos hátrányban, már csak a poén kedvéért is, de hát ez ilyen lett. De tényleg erre nem nehéz erről tanulságot lemondni erről a mérkőzésre, mert nem mit pontozott. A Chargers tényleg jó volt, a futójátékot viszonylag jól megfogta, ami kifejezetten üdítő volt, bár itt tegyük hozzá, hogy ezt a futójátékot a Raiders is nagyon simán megfogta, és akkor itt el lehet gondolkozni azon, hogy lehet, hogy nem a konkrétan a Raiders futás ellen, vagy a Chargers, szerintem liga utolsó futás elleni védelme javult fel, hanem egyszerűen a Broncosnál már most már ez sem működik. A védelem se tette oda magát, pedig eddig azért, hogy egészen jónak tűnt, de Herbertik nagyon simán szétszették őket, szóval. Oké, egy 7-8-as, meg egy 8-7-es csapat küzdött meg egymással, de a valóságban azért ennél sokkal nagyobb volt a különbség, és ez abszolút kijött szerintem. Ez nem egy tök reális eredmény.
Ja, teljesen, hogy azért nekem sincs sok tékövéljen, mert ha nem két még életben lévő csapat játszott volna, akkor nem is lett volna valószínűleg benne az egész összefoglalásban ez a meccs, de gondoltam, hogy azért csak beszélni kéne róla, mert minden jövő héten majd beszélünk a Chargersről, mert a Raiders játszanak vasárnap éjszaka, úgyhogy egy eléggé kiki meccset, konkrétan kiki meccset, úgyhogy az ott majd talán okosabbak leszünk a Chargers kapcsán is. Ami fura volt, hogy Brandon Staley nem ment neki a negyedik és gólra az egy yardosról.
Az úgy. De vagy 20 pontos előnynél.
Nem, hogy... az még csak 7-0 volt.
Igen? Én úgy emlékszem, hogy akkor már eléggé vezették, de lehet, hogy...
7-0 volt. Az hát úgy meglepett. Jó, hát még tudták, hogy épp akkor jött be, azt hiszem, Ripien a Broncosban, tudták, hogy nem kell olyan sok pontot feltenni, és végül is true, de úgy azért fura volt. Menjünk tovább, már csak kettő meccsünk maradt. Houston Texans, San Francisco 49ers 7-23. Texans oldalról sok mindent nem lehet levonni, úgyhogy szerintem a 49ers-ről beszéljünk, és hát elsősorban Trey Lance-ről, hiszen ő volt itt a sztori. Szerintem egyértelműen jobban játszott, mint amikor a szezon elején beállt. Az interception egy csúnya volt még egy törnövetérő átadása. Ezen kívül viszont nekem tetszett. Nem kértek tőle sokat, de az nagyon látszik, hogy miben jobb Jimmy Garoppolo-nál, az is látszik, hogy miben rosszabb, de hogy vele nem tök reménytelen megoldani egy harmadik és hosszút, vele lehet építeni ugye a megromadásai a lábaira, ezt szerintem nem használták ki elég jól, ellenben nem olyan konzisztensen pontos, vagy nem pontos úgy, mint Garoppolo, és több olyan játékot hagy a pályán, amit Garoppolo nem hagyna, de szerintem mivel Garoppolo is pedig belehibázik, meg dob egy hülye interception-t, lehet, hogy jobb esélye lenne Lance-el a 49ers-nek, hogy hát a ki a jó meccse, vagy nem tudom, mert Jimmy-vel olyan nem látom a potenciált a csapatban igazán, hogy messze mennek.
Hát, de szerintem Lance-el is igaz. Én néztem ezt a mérkőzést.
Valószínűleg Lance-el sem mennek messze, bocsánat csak, hogy valószínűleg Lance-el sem mennek messze, de benne legalább kijöhet a varianciájának a magasabb fele. Jimmy-ben ilyen nincsen.
Igen, de viszont az alsó fele is kijött. Nekem Lance-el az a bajom, amit egyébként te is mondtál, hogy a rendszerből nem hozza ki azt, amit mondjuk Jimmy Garoppolo benne van, és nem vagyok benne biztos, hogy az, amit mondjuk hozzá tud tenni, akár mondjuk egy-egy jobb mélységi passzal, bár mondjuk ebből se láttunk sokat, meg az az egy Debo Samuel TD, amit megdobott, azért ott Samuel közelébe se volt senki, és az a passz sem volt azért annyira jó, tehát hogyha 10 yardal odébb megy, és alá tudott volna szaladni Samuel, úgyhogy és tényleg senki se zavarja, szóval én azért annyira nem voltam tőle elájulva.
Elájulva nem?
És a futása is egészen jók voltak, nyilván nem volt kihasználva, meg minek a Texans ellen vezetés, még igaz az első fél idő után még azért nem volt ott a vezetés, de azért érezni lehetett, hogy ezt a 49ers behúzza. Én csak én nem vagyok abban meggyőződő, hogy azok az extrák, amiket ő mondjuk a saját kvalitásaiból vagy stílusából adódóan akár a földön tudna hozni, az lenne annyi, mint amennyit a 49ers elveszít azzal, amennyit nem tud kihozni a rendszerből. Szerintem ez a csapat, ez az offense mindig inkább a rendszerre épül, és így lehet belőlük többet kihozni, meg arra, hogy Debo Samuel, meg George Kittle, meg aki éppen ott van, álljuk ők, ők hozzák az extra yardokat az elkapások után, mert jól fel vannak rajzolva a playek, ülnek a blokkok, minden. És hogyha Lance nem tudja ezeket a könnyű dolgokat megoldani, hogy oda juttassa a labdát a playmakereinek a kezébe, akkor szerintem ezt nem feltétlenül tudja azzal kompenzálni, hogy mondjuk fut 60 yardot.
Igen, egyetértek annyiban, hogy ha azt nézzük, hogy átlagosan, vagy egy valószínűséget számítva, valószínűleg Garoppolóval jön neki egy jobb teljesítmény. De ott annak a szórása az nagyon kicsi. Lance-nél valószínűleg, tehát biztos, hogy alacsonyabban van ez az átlag, ellenben a szórása meg nagyobb. És a rájátszásban úgy, hogy a Fortnite egyértelmű underdog lesz bárki ellen, így lehet, hogy rá lehetne menni erre a szórásra, hogy hát a kén a felső fele. Mert a Garoppolós kis szórással nem látom, hogy jó, egy meccset nyernek, de többet nem, és valószínűleg Lenszer sem, tehát hogy majd nem biztos, hogy vele sem, de benne legalább ott van az, hogy kijöhet a szórásnak a magas vége.
Nekem azzal a bajom, hogy eddig jó, nem volt sokat a pályán, de én nem láttam ennek a magas felének olyan sok jelét is. Nyilván keveset játszott, nem ráépítették ezt az egészet, meg nem is akarják nagyon erőltetni azt, hogy nem megy neki. És lehet a később mivel egy nagyon überfegyver, meg nagyon jó irányító, de én nem látok olyan nagy esélyt arra, hogy akár csak egy meccsen is kijöjjön az, hogy az ő varianciájának a magas, tehát a végletekről beszélünk, hogy akkor a nagyon pozitív véglet az neki kijöjjön, és akkor jöjjönnek a hosszú passzok, meg fusson 90 yardot, vagy 100 yardot, vagy mit tudom én, 120 yardot. Nyilván benne van, meg hogyha nagyon erőltetik, akkor összejöhet, de tényleg, még hogyha, egyszerűen tényleg azt nem látom, hogyha kijön belőle ez a nagyon nagy pozitívum, hogy ez kompenzálná azt, amit a rendszerből kihagy, mert azt, én nem, érted, hogyha nem tudja ezeket a labdákat megdobni, meg nem tudja úgy olvasni a játékot, meg olyan gyorsan döntés hozni, meg olyan jól passzolni, akkor azt nem hiszem, hogy két hét alatt megtanulja, ugye mire jönne a rájátszás. És ezt valószínűleg nyilván azzal fogják kompenzálni, tehát mondjuk a Garoppolo megsérül, hogy akkor Lance-re hívnak játékokat, tehát mondjuk sok design ráhívott futás, meg könnyebb passzok, meg néha-néha elereszt egy hosszút, hogy hát, ha összejön, hogy kompenzálják azt, amit ugye nem tud megtenni. És szerintem itt a kompenzáció max addig fog merülni, hogy akkor null szaldón lesznek Garoppolóval, de inkább kevesebb. És persze oké, lehet bízni abban, hogy kijön belőle a vadállat, meg az atletikusság, meg minden, amiért 1/3-asnak ledraftolták, de én nem látom benne azt, hogy neki most a plafonja, ami benne van, az szignifikánsan, vagy bármilyen szinten überelni azt, hogy Garoppolo a kezdő. Nyilván, ha sérült, akkor persze, menjenek vele, egy sérült Garoppolót ne erőltessenek, de hogyha egészséges, akkor szerintem vele fognak menni, és csapat szempontjából, győzelmiesség szempontjából is ez lenne a jobb döntés, szerintem.
Mindenesetre a defense nagyon jól nézett ki. A Fortnite-nél, oké, Texans volt az ellenfél, tegyük hozzá nyilván, de azért a defense teljesítmény az jól mutatott. Végül, de nem utolsó sorban, Carolina Panthers, New Orleans Saints, 10-18. A Panthers az elején feltett 140 yardot, meg 10 pontot két drive-ból, és utána összesen 40 yardot. Szuper volt ez nézni.
Ez a meccs, de mindkét oldalról. Tehát oké, okay, hogy a Saints valamilyen módon 8-8-as, tehát hogyha a Falconsról elmondtuk két héttel ezelőtt, vagy nem tudom mikor beszéltünk, hogy 7-9-es csapatot ilyen rosszat még nem láttunk, hát szerintem 8-8-asból se volt ennyire semmilyen, meg élvezhetetlen, meg szerintem amúgy gyenge, mint a Saints. A védelem az oké, okay, az úgy működik, általában a kisebb csapatoknál, vagy vannak olyan csapatok, akik nem tartoznak az élmezőnyhöz, és akkor van egy jobb védelmük, ez oké, okay. De a támadósor az egyszerűen borzalmas. És Taysom Hill nem egy jó irányító, elkapói nincsenek, egy szálka, ez a 8 pontos különbség, ez gyakorlatilag annyiból állt, hogy nekik volt egy kamarájuk, a Panthersnek meg még az se. Tehát hogyha lehet, hogyha McCaffrey játszik, akkor 18-18 lesz a vége, vagy nem tudom én, nyer a Panthers, de nem igazán láttam ezt az óriási különbséget, vagy konkrétan nem láttam különbséget a két csapat között, és a Saints ennek ellenére bejuthat a rájátszásba, úgyhogy az annyi kell, hogy megverjék ugye a Falcons, meg hogy a 49ers kikapjon, és akkor basszus ott vannak a rájátszásban, ami nyilván egy tök jó achievement a csapattól, meg Sean Paytont dicsérjük meg, hogy egy ilyen keretből is kihozta ezt, de ez a Saints szerintem borzalmas, és nagyon régen nem volt ennyire rossz rájátszásba jutó csapat. Hát, ja. Tehát én ettől a Saints tényleg nem várok semmit. Tehát ez a Taysom Hill dolog, ez nem működik, még hogyha fut is. Tehát abban sem passzolni, meg nem tud. Tehát, oké, okay, nincsen Michael Thomas, nincsenek jó elkapói, nagyon sok minden hiányzik ebből a Saintsből, de én semmit nem látok bennük, és lehet, hogy megharagudnak a Saints fanok, de 8-8 ide vagy oda, vagy esetleg rájátszásba jutás ide vagy oda, szerintem ez a Saints nagyon, nagyon nem jó csapat.
Offense oldalon egyetértek, a védelem viszont az baromi jó. Nyilván láttuk ezt a Buccaneers ellen, meg sokszor máskor, tehát hogy mondjuk ennyi különbséget felhoznék a Falcons összehasonlításhoz képest, hogy itt legalább az egyik egység az baromi jó, és liga szinten is top szinten van. Nyilván az a rosszabb, hogy ez a defense és nem az offense. Ja, hát az offense ugye 11 negyed után végre TD-t szerzett. Az is valami.
Hát erről beszélünk.
De igen.
Hát elég nehéz elájulni.
Igen. Ez így van. Tehát, hogy nehéz ebből a Saints-ből kinézni bármit is. Ha csak nem a Buccaneers-el játszanak, és akkor megint 6-0-ra meg tudják nyerni a meccset a wildcardon. De igen, tehát és ugye reális a playoff-ba jutások, mert azért a Falcons nem nehéz legyőzni, a Rams a Fortnite ellen is talán esélyes, mert ugye ezt a Fortnite azt uralja azt a meccsapot, de hogy igen, tehát inkább a Fortnite-ezt nézném azért playoff-ban, meglátjuk, mi lesz ebből. Túloldal van, hogy a védelem nem volt rossz, de hát...
Hát nem lehet mit csinálni, hogy állandóan az ellenfél jön, ilyen autók után.
Viszont Darnold borzalmas volt.
Jó, az nagyon, nagyon. Egyébként, ha jól emlékszem, Newton is, amik lehet, hogy nem játszott sokat, mert egy futására emlékszem.
Pár napja volt, szerintem volt, egy passzára is emlékszem, de hogy igen, tehát hogy nem játszott sokat, de nagyon rossz volt nézni Darnoldot. És
nem, Darnold ez...
Baromi drága csere lesz jövőre.
De, és ezt tényleg erről beszélünk, és még nagyon kicsit, mert nagyon sokat beszéltünk, hogy mit gondoltak a Panthersnél, amik oké, okay, amikor lecseréltek itt, azt mondtam, hogy jó, rendben, meg kell próbálni, hát ki tudnak belőle hozni valamit. De az ötödik éves opcióját, ami 18 millió dollárt jelent garantáltan, azt mondjam, miért hívták le, hogy attól féltek, hogy Darnold MVP szinten fog játszani, és 40 milliót kell neki adni? Hát érted, egy franchise tag sem lett volna sokkal drágább, hogyha a esetleg véletlenül megtártosodik, és akkor nem engedik el. Tehát ez a fajta bizalomépítés, hogy érezd a törődés, mert hogy nem tudom, azt hitték, hogy a lelke fáj neki, és azért nem teljesít, azt nem értem, de viszont egyszerűen borzalmas. És nem tudják elküldeni, nem fogja, nyilván nem fog érte senki cserélni, és ja, van egy 18 millió dolláros cseréd, ez kurva jó. Tehát, hogy mit gondoltak, hogy mi lesz ebből, hihetetlen. Darnold borzalmasan rossz volt, tehát erre nehéz szavakat mondani, tehát egyértelműen bust, és amit amire ő képes, az, hát egy, nem tudom én, a Giants-be lehet, hogy még egy Jake Fromm szintet se tudna hozni, tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. nézni, és ma az egész meccset hosszú volt nézni, de Darnold egy katasztrófa, tehát nem lehet, erre nem lehet más mondani.
Így van, inkább a kérdés az, hogy Matt Rule marad-e, mi lesz vele, én nem tartanám meg, szerintem megmutatta, hogy nincs sok értelme, de lehet, hogy maradni fog még egy évet. Na, másfél órát sikerült azért beszélni, azt hittem még a végén több is lesz itt, mikor 25 perccel kezdtünk a Chiefs Bengals-on, de letudtuk ezt az adást is, úgyhogy már csak egy forduló van hátra, mindenféle playoff implikációt most kihagytunk az adásból, de az oldalon megtaláltuk őket, hogy ki hogy juthat be, hogy áll most a playoff, úgyhogy ezeket mind raktuk ma, raktuk majd holnap, hogy az AFC is részt. Egy forduló maradt hátra, úgyhogy jövő héten jövünk az záró fordulónak az összefoglalójával, utána pedig jön a playoff, onnan már csak 10 akárhány meccsünk van hátra, úgyhogy mindjárt itt a vége az azonnak sajnos.
Ez a szezon is gyorsan elment.
Ja, durva. És ráadásul most már egy plusz hetünk, úgyhogy még annak is örülhetünk, hogy most itt látunk még egy fordulót. Na, jövünk akkor legközelebb. Köszönöm, hogy most is velünk tartottatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.